Sziasztok, kedves hallgatók! Megyünk is tovább az NFC-re. Aki még nem látta volna az AFC-s epizódunkat, ott már kiosztottuk a csapatnak a draftokra a különböző grédeket. Úgyhogy befejezzük ezt a draft ciklust az NFC értékelésével. És a mai adásban is hárman vagyunk. Először is itt van velem Matyi. Szia, Matyi!
Hello, hello!
És ismét itt van velünk egy Peti, de most a másik Peti, megvariáltuk a dolgot, úgyhogy köszöntelek, Csonka Peti, szia!
Hello, sziasztok!
Egyből téged is zaklatnál, hiszen mi már az előző adás elején megbeszéltük, hogy kinek milyen érzései vannak ezzel a drafttal kapcsolatban összességében, mik voltak a benyomásai. Tőled is megkérdezném, Peti, egy pár gondolatot, hogyha lenne. Te csinálod ezt a legrégebb óta. Ez az év, ez most milyen volt neked?
Szerintem, amiről beszéltünk a draft előtt, az félig meddig bejött, hogy a tetején van ilyen 15-20 kiemelkedő játékos, nagyon max ennek a klassznak. Szerintem ez az, ami kevésbé jött be, mert azért nagyjából az a 32 játékos ment ki, akire lehetett úgy várni, egy-két meglepetés leszámítva az első körben. Tehát ott nem jött be az, hogy káosz jön majd a tier 1 kategóriás játékosok után. A másik fele viszont szerintem abszolút bejött, hogy a klassz alja az katasztrófa. És nekem a végével kapcsolatban az volt az érzésem, hogy most a csapatok sokkal inkább elkezdték húzogatni az UDFA grade-ű játékosokat. Ugye ez alapvetően is megfigyelhető folyamat, hogy a hatodik kör vége fele, sőt már akár lehet korábban is van, aki elkezdi, de a hetedik körben meg aztán végképp ott azokat az UDFA-kat húzzák be a csapatok, akikről úgy gondolják, hogy nehezebb lesz velük megegyezni, vagy esetleg valahol máshol mennének szívük szerint. Ugye nem véletlen az sem, hogy az ügynökök jobban szeretik azt, hogyha a játékos UDFA lesz, mint az, hogyha kiviszik a hetedik kör második felében hatodik blokkoló Titannek, mint hogyha mondjuk elmehet máshova a depthchart harmadik helyére, és akkor a rosterért küzdhet. És idén én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon hamar elfogytak a draftolható játékosok. Voltak klasszok, ahol ez sokkal feltűnőbb volt, mint a többieknél. Jacksonville-ben például olyan érzésem volt, hogy ők már a negyedik körre kifogytak belőlük, amilyeket húztak utána, tehát ugye edzésen ügyes volt a játékos, csak pályát nem látott, biztos nagyon jó pick lesz, de azért másoknál is észrevehető volt, hogy azért így a hetedik körben már jöttek az olyan nevek, akikre azért így mi is néztünk, hogy te meg ki vagy. Úgyhogy szerintem ez a tippünk bejött, hogy nagyon gyenge lesz a klassz alja. A másik, ami ilyen izgalmas volt itt, az a konszenzus boardnak és az azzal kapcsolatos viták az X-en. Az nagyon mókás volt, hogy most hirtelen mindenki elkezdte utálni. Igen, szörnyű dolog, hogy van több információ, meg egy hasznos túl a kezedben. És még annyit ilyen személyes megjegyzésként, hogy arra viszont büszke vagyok, hogy a tight endeknél tök jól ráéreztem a trendekre, meg hogy mi várható, és hogy ezek a wide tight endek korábban mentek ki, mint az F-ek, és az Liga is hasonlóan értékelte őket, legalábbis ami a két pozíciónak az értékét illeti. Az azért hozzátém, hogy nem magamtól vagyok ilyen okos, nálam sokkal okosabb, és a játékról sokkal többet tudó embereket, hogyha sokat hallgatok, akkor azért így abból sikerül információ morzsákat elcsípnem.
Igazából csak volt be, hogy együtt szoktál szivarozni James Gladstone-nal, és tudtad, hogy a Jaguars meg fog indítani egy ilyen hihetetlen agyeldobós tight end run-t a második körben.
Nagyon örülnék neki, mert hogy az így meghallgatnám, hogy mi jár a Gladstone-nak a fejében így a hétvégi tevékenysége után, de sajnos nem, inkább Nate Tice és hozzá hasonló elemzők gondolatmenetei alapján jutottam én is erre a következtetésre, hogy itt a tight endeket máshogy fogja értékelni a liga.
Igen, és ez biztosan be is jött, aztán persze az, hogy ki milyen magasabb ment el, meg hogyan. Biztos lesz ma is olyan csapat, akinél ez téma lesz. És srácok, szerintem csapjunk is bele, ugyanúgy, ahogy az AFC-s epizódban mindenki beszél minden csapatról, kioszt egy grédet, aztán igyekszünk megegyezni egy közös grédben, és így megyünk végig a 16 csapaton. Csoportonként fogunk haladni, és hát csapjunk is bele NFC East, Philadelphia Eagles, és Peti, téged kérnélek meg, hogy mutasd be az Eagles draftját, hogy aztán Matyi hihetetlenül érdekes reakcióját meghallgathassuk.
Ugye szerintem onnan érdemes kiindulni, hogy az első pickjük az semmi másról nem szólt, de akár lehet, hogy az első két pickjük is, hogy AJ Brown június 1-től nem lesz a csapat játékosa. Szerintem ezt most már kijelenthetjük. Aki eddig kételkedett benne, szerintem az is nyugodtan elhiheti. És ugye valószínűleg egy legendássá válik ez a draft videó, ahogy Makai Lemon telefonon beszél a Steelers-szel, majd utána felteszik valaki a kérdést, hogy várjunk, miért telefonál a Philadelphia. És akkor ettől a piktől indulnék ki, ugyanis szerintem ők itt a rosszabb játékos szerezték meg. Tehát tettek egy szívességet a Steelers-nek azzal, hogy elvitték Lemont, és lehet, hogy nem jelen pillanatban rosszabb játékos, mert Lemon egy jelenleg magasabbra van értékelve, mint Max Iheanacho-n, de hogyha a két pozíció fontosságát és értékét nézzük, valamint a két játékos potenciáját, akkor nekem vannak kétségeim afelől, hogy Lemonnal jobban jártak. És akkor még ehhez kapcsoljuk hozzá Eli Stowers-t a második körben, akiről hát, tudjuk, hogy én nem szeretem annyira, szerintem rossz fit is ide. Gyakorlatilag upgrade-elték Grant Carcatellát, hogy hívják az olasz nevű tight endjüket, és hoztak az első két pickjükkel két olyan játékost, aki a pálya közepén érzi jól magát, ahova nem dobál Jalen Hurts. Tehát, hogy nem teljesen értem a logikát benne. Markelbe tetszik, szerintem bár ő picit reach volt a konszenzus board alapján, de szerintem ott egy potenciális Lane Johnson utódot sikerült megtalálni, nekem az tetszik. A harmadik nap az meg olyan, amilyen, mit is elmondható, hogy arra szerintem nem érdemes túl sok energiát meg időt szánni, mert hogy ez tényleg olyan volt, hogy a board aljáról húzgálták ki a játékosokat, igazából szerintem két nevet emelnék ki, majd a harmadikat azt Matyi fogja úgyis. Cole Payton szerintem tökéletes lesz arra, hogy Jalen Hurts mögött backup legyen, és tekintve, hogy az egyik legerősebb alsó teste van a QB-k között az idei klasszban, engem nagyon nem lepne meg, hogyha az is szerepet játszott volna itt az ő ledraftolásában, hogy a tuspust azt inkább vele csinálják, és nem Jalen Hurts-öt törik össze. Minden egyes harmadik és negyedik és röviden. És a másik játékos, akit itt kiemelnék, az UR Bernard, tehát az Eagles draftolt egy olyan csókát, aki életében nem futballozott. Szerintem sokat elmond erről a klasszról, hogy a három kedvenc választásom közé ez is bekerült, amit ők húztak, úgyhogy nekem ez kicsit csalódás Javi Rosemanéktől.
Mi lenne a gréded?
Én erre egy C-minuszt adtam, és lehet, hogy gonosz vagyok, mert egyszerűen többet vártam Rosemantől.
Matyi, tiéd a szó.
Igazából a legtöbb dologgal egyetértek, amit mondtál. Az első három pikkel az a három poszt érkezett, amit vártam volna, csak más sorrendben, és hát mások. Tehát, és ez nagyjából nekem az egész klassz értékelését be is húzta. Én mindegyik srácra itt B-minuszt adtam, mert olyan, akinek a posztját abszolút értem, de nem olyan, és nem ott, akit én vártam volna. Tehát ugye nagyon akartuk Lemont, ez amúgy kiderült, de hát ott benn volt Iheanacho, hogy a nagy kedvencem, szóval ott a rögtön csalódásért ilyen szempontból. Stowers is kiment, ahelyett, hogy Claire ment volna ki utána. Markel Bell meg semmi gondom nincs egyébként, csak nem tudom, tényleg sokkal előbb vártam volna olyan offenzív tackle-t, akitől Lane Johnson utódját várjuk. De ennyi, mert mindegyiket meg tudom érteni. Itt tényleg egy ilyen, kicsit ilyen boom or bust ez a klassz, és ahogy nézem, nem is a játékosoknak, hanem tényleg Jalen Hurtsnek, hogy képes-e átállni arra, hogy nekik is passzoljon, és ha az összejön, akkor viszont hatalmas. Tehát az egy, van benne egy óriási tényleg boom or bust dolog, hogy Hurts, ha meg tudja dobni ezeket a játékosokat, akkor óriási jó helyzetben vagyunk, és hatalmas választások voltak, de hát ez egy óriási ha. Igen, ahogy te is mondtad, Micah Morris, az, hogy őt elhoztuk a harmadik napon, az nekem óriási öröm. Én tőle pár évnyi képzést és nagy berobbanást várok, tehát szerintem ő egy kezdőgárd lesz egyszer csak. B-nél rosszabbat vagy jobbat nem adtam senkire ebből a klasszból, tehát nekem mindenki vagy B-minusz, vagy B, vagy B-plusz volt, és így a teljes egy B-minusz, a csapat nem csinált nagy hülyeséget, a safety posztot elhanyagoltuk teljesen, most Kolvisnyevszkit nem tudom. Biztos trédelgetünk majd valamit, kiderül, de egyébként nagy bajom nincs, csak úgy izgatott se lettem, és megvannak a magam kérdései, de egyébként ugyanúgy a reménykedés is, hogy van logika abban, amit csináltak, és emiatt tudok ilyen okés pozitívan vagy reménykedő lenni.
Én osztogattam A meg C grédeket is, tehát nekem a Lemon meg a Payton pick tetszenek a legjobban, én nagy Makai Lemon fan vagyok, tehát önmagában csak azért, mert tartok attól, hogy Hörccel nem lesz a legjobb az együttműködésén, ezt a picket még abszolút nagyon jóra értékelem, és tényleg meglátjuk, hogy ezek a játékosok Hörcből ki tudnak-e hozni valami olyat, amit eddig annyira nem láttunk. Nem vagyok se Stovers, se Markel Bell fan, majd meglátjuk, és ez tök jó, hogy mondtad, Matyi, hogy a safety posztot például elhanyagoltátok, hát a cornert is, tehát oda még nagyon vártam volna egy választást adott esetben, akár az ötödik vagy a hatodik körbe. Nem érzem azt, hogy ettől a csoporttól az Eagles annyival jobb lenne majd jövőre, főleg azért, mert legjobb esetben is most AJ Brown-t pótolgatja majd Lemon Stovers, meg majd egy év múlva Gadertet, de hogy ezen kívül a többiek azért inkább ilyen spot starterek, vagy oké, a Markel Bellben van potenciál, de azért rohadt nagy kérdés, hogy ő valaha NFL szinten lesz-e jó. Viszont amit még kiemelnék, és nem mondtatok, van kettő marha jó UDFA igazolása az Eaglesnek, az egyik az a Dekven Wright, aki nálam hatodik körös tight end volt, ő szerintem simán megcsinálhatja az 53-as rostert, mint harmadik számú tight end, vagy akár a második évtől. Illetve Dionte Lawson. A linebacker az egy need volt olyan szinten szerintem, hogy kellett rotációba valaki. Hát Dionte Lawson negyedik számú linebackernek tökéletes lehet ide az Eaglesbe, úgyhogy ezt adom, hogy két ilyen játékost is sikerült még UDFA-ként elhozni. Én összességében C pluszt adtam, és ez lehet kicsit annak is szól, hogy az Eaglestől mindig többet várunk, és ez most ilyen szempontból csalódás volt. A C minusz az nálam a átlag alatt egy fokkal, tehát hogy nem volt ez annyira rossz, de több lehetőség volt benne szerintem.
Két dolog. Egyrészt én mondtad, hogy idén nem valószínű, hogy sokkal jobbak lesznek ezek ettől a csoporttól, és én ezt mondjuk kevésbé vettem figyelembe úgy általánosságban a grédjeimnél, tehát én azt gondolom, hogy a draft az a következő 3-4 évről szól, úgyhogy az mondjuk ilyen szinten én viszonylag kevésbé foglalkozok a játékosok pozíciójával, tehát persze, hogyha mondjuk van már két, sőt, mondjuk az, hogy van három jó offenzív tackle-öd, akkor akik még következő 3 évre ott vannak, akkor ne húzd rá a negyediket 1/5-re. Ilyen szinten nem foglalkozok vele. Ez engem például annyira nem zavart, hogy nem hoztak cornert, hogyha nem volt olyan, aki értéken van. Hát, da bum. Valószínűleg mondjuk idén az úgyse segített volna sokat, hogyha mondjuk az egyik 7. körös pikkel inkább egy corner jön, mint mondjuk Uar Bernard. A másik pedig, hogy mondtad Dequan Wright-ot, szerintem ő jobb játékos, mint Eli Stores. Úgyhogy talán ez egy picit azért felhúzza ezt a klaszt, de hát nem sikerült beazonosítani a jobb tight endet.
Srácok, akkor ha jól értem, nagyjából olyan C-plusz környékén lehet az átlag. Abba ki tudunk egyezni?
Én ki tudok. Én annál lentem mentem, de ki tudok egyezni, mondom, lehet, hogy volt benne egy kis elfogultság.
Igen, mert a 49ers ezt összehozza, akkor A plusz. De hát ez az Eagles könyörgő. Értitek. Na jól van. Menjünk akkor tovább a következő csapatra, Dallas Cowboys. Matyi, mesélj.
Dallas, igazából jól draftolt a Dallas. Lelövöm előre, hogy tőlem B pluszt kapnak, amivel amúgy lejjebb vagyok, mint amiket kijolvastam az interneten. De szerintem ez egy reális értékelés. Ugye Caleb Downsért feltrédeltek, ha jól emlékszem, de abszolút kellett hozzájuk egy ilyen játékos, szóval ez egy teljesen jó döntés volt. Malachi Lawrence is meg tudom érteni nálam, ő nem volt elsőkörös, de el tudom fogadni, hogy van benne elsőkörös plafon, tehát emiatt őt elvinni az elsőkör másik felében teljesen megérte. Kicsit hasonló Jason Borham, kis tudom ejteni ezt a csávót, ugye bizonytalan, hogy belőle most milyen fajta linebacker vagy edge lesz, mert egy nagyon vékony rusherről van szó, tehát ő is itt teljesen jó. Most a negyedik körös tackle Drew Shelton volt rám egy kicsi reach, de itt már nem nagyon számít, és utána is olyanokat vittek, akik értéken is teljesen jók voltak, meg kb. Needre is érkeztek. Most Devin Moore, hogyha egészséges tud maradni, akkor egy nagyon jó corner lehet belőle, de hát ez egy hatalmas ha, mert neki már minden létező baja volt, és van is. Most, hogy Overton be fog-e válni, az egy más kérdés, és összeszek még a 7. körben elhozott Anthony Smith is tök érdekes, mert egy kis képzés után akár előreléphette azzal a VR3-mal, amit évek óta keres a Cowboys, és nincsen senki se lényegében Lamb meg hogy hívják, Pickens mögött, szóval ez szerintem egy teljesen jó klassz, needekre is hoztak, meg értékre is hoztak, ahol kellett, jól trédeltek, tudták, hogy mit akarnak. Van olyan hiányosságom benne, hogy linebackerrel nem foglalkoztak, pedig ez egy jó klassz volt, és szerintem nekik nagyon kellett volna linebacker, de egyébként tényleg ez a B plusz szerintem egy jó értékelés arra, amit a Cowboys csinált, mondom, az internet ennél magasabbra van, én azért ezt följebb nem tenném, mert itt ott bele tudok kötni, de alapvetően jó munkát végeztek Jerry bácsiék.
Hát igen, a Barham meglátjuk, hogy ő linebacker lesz-e, vagy edge, vagy valami ilyen, nem tudom, tweener szörnyeteg, egy ilyen szituációs rásár, meglátjuk tényleg, hogy benne mennyi van. Nagyon megosztó volt, hogy ő hol volt a bordokon. Nálam pici reach volt, de egyébként szerintem inkább edge lesz, és akkor igen, fennállhat az a dolog, hogy egy linebacker jó lett volna legalább a késői körökbe. De egyébként összességében egyetértek, Matyi, tehát nyilván a Downs hatalmas stíl, Lawrence szerintem oké volt ott, és a Devin Moore-ban sok van, hogyha nem lesz sérült, egy marha sérülékeny egyébként kezdő corner potenciállal rendelkező játékos, negyedik körben már teljesen okés. És akkor Elti Overtonnal húztak még egy olyan tweenert, akinek nem tudjuk, hogy mi lesz a posztja, de a Cowboysnál ezeket viszonylag kiszokták találni, úgyhogy én azt mondom, hogy az is tetszik. UDF-aként még Michael Trigget is elvitték, csak hogy itt egy igazán jó tight endről beszélhessünk, ugye Peti? Úgyhogy én is abúgy B+-t adtam. Tehát, hogy ez egy kifejezetten jó draft volt, látom azt, hogy jobbak lesznek tőle, nyilván a védelem, szinte folyamatosan a védelembe húztak, tehát, hogy a védelem szintet lépett ettől a drafttól, szinte az összes pikjükben látom, hogy kezdő lehet majd idővel. Úgyhogy én ezt adom. És hát nyilván a Caleb Downs pick az fel van írva, hogy a legnagyobb stíl az első körben, és aztán Ruben Bain-t kivitte a Tampa. Na mindegy.
Igen, egyébként nekem az egyik dolog, amit felírtam ide, hogy mennyire okosan trédeltek. Tehát, hogy ugye Josh Downsért, vagy Caleb Downsért adtak két ötödik kört, és ugye negyedikeket szereztek vissza a letrade-ben. Tök jó húzások. És a másik dolog, ami még eszembe jutott, nekem az egyik kedvenc filmem, az a Moneyball Brad Pitt-tel, és nem tudom, megvan-e az a jelenet, szerintem a filmnek az egyik legjobb jelenete, amikor a Jonah Hill beül először ott a War Room-ba, és akkor azon gondolkoznak, hogy a GMB-t hogy lehetne pótolni, és Brad Pitt elmondja, hogy felejtsük el GMB-t, nem lehet pótolni, nem tudunk GMB kaliberű játékost szerezni, de hogy összerakhatjuk GMB-t három másik emberből. És azért jutott ez eszembe, mert húztak három darab edge rushert, szerintem belőlük megpróbálhatják összerakni Micah Parsons-t. Az a kérdés, hogy mondjuk ott ül-e abban a war roomban Jonah Hill, vagy egy neki megfelelő karakter, aki ezt így kiszámolta, hogy ebből a három játékosból ki lehet hozni egy Micah Parsons-szerű produkciót. Nekem egyébként abszolút tetszik, amit csináltak. Ordítóan nagy reach-ük nem volt, nagyjából értéken jött mindenki. Anthony Smith-ről nem sokat tudok, azt bevallom, amit láttam belőle, egyébként az valóban nem rossz. Én erre adtam egy B-t, kicsit az benne volt ebben a grade-ben nekem, hogy azért ez nézhetett volna ki máshogy is, hogyha nem cserélik el Micah Parsons-t, teljesen indokolatlan volt.
Hát igen, az első Parsons pick most elment Malachi Lawrence-re.
Igen, és még húzni kell két edge-et, hogy azt mondta, hogy nagyjából összeraktuk Parsons-t.
Hát igen, majd még jövőre meglátjuk, de mindegy, hát köszönjük szépen Jerry bácsinak ezt a trétet továbbra is. Jó, akkor ha minden igaz, van két B pluszunk, meg egy B-nk. Másik Peti A minuszt írt egyébként a táblázatba, akkor adjunk rá B pluszt.
B plusz, innentől. Ezzel így tudunk menni.
Oké. Bocsánat, csak itt az adminisztratív dolgot is gyorsan megcsinálom, és akkor én jövök a Washingtonnal. Na, hát ezt nagyon adom, mert hogy nem tudom, hogy mikor lehetett a Washingtonról utoljára ilyen pozitívan beszélni, mint ennek a draftnak a kapcsán. De szerintem a Washington az egyik legjobb draftot hozta le liga szinten, és tették ezt úgy, hogy minden volt második, meg negyedik körük. És még így is gyakorlatilag majd, hogy nem azt mondhatnám, hogy nem lehet belekötni. Tehát egy per héten Sonny Styles már egy no-brainer pick volt. Tehát értem, hogy végül is a csapatok nem értékelték őt annyira magasra, hogy akár a top 5-ben beszéljünk róla, de szerintem simán kimehetett volna, és így egy per héten, hogy ide lecsúszott Dan Quinnhez. Nem kérdés, hogy elvitték, tehát tökéletes pick gyakorlatilag. Azonnali impact játékos lesz, és a védelemnek a vezére. Mondhatjuk, hogy a Bobby Wagner pótlás lesz, de hát nyilván azért kicsit más jellegű. És a harmadik körben hoztak egy elkapót, és ők úgy döntöttek, hogy a rengeteg harmadik körös elkapó közül ők Antonio Williams-t választják, és én adom ezt a gondolkodást, mert ő illik Terry McLaurin mellé, nagyon beszélik, hogy Brandon Ayuk Washingtonban fog végül valamilyen úton, módon kikötni, és hogyha ez tényleg így lesz, akkor tényleg nagyjából egy ilyen Antonio Williams kell még a képbe, és ő tényleg egy kezdő slot lehet viszonylag gyorsan, tehát ilyen Van Jeffersonokat, meg Diami Brownokat, Traylon Burksokat gyorsan le kéne, hogy nyomjon, és akkor viszont nagyon jó pajtia lehet majd Jaden Danielsnek, úgyhogy abszolút értem az ő szerepét ebben a rendszerben. És hát az ötödik körben folytatódott a stílelés gyakorlatilag. Joshua Jacobs, Peti, te tudom, nagyon magasan voltál vele, nálam is simán harmadik körös volt. Őt itt elvinni Edge-re, úgyhogy need is volt, meg Edge mindig kell. Zseniális pick. És utána elvitték azt a két Ron Ellent, aki nagyon sok futó van még így, és fogunk rólukba beszélni, hogy csúsztak elég sokat. Itt hatodik körben egy két Ron Ellen szintű játékos még akkor is jó, hogyha az elején még annyira nem lesz nagy szerepe, de egyébként meg tök jól illik a többi futó mellé, hiszen a Kroszki Merit, Jerome Ford, Rashad White trióban senki nem egy igazi powerback ellen, leginkább ezt a szerepet töltheti be azonnal, és egyébként talentben simán ott van a többieknél, úgyhogy ő is egy rohadt jó választás volt. És hát Matt Gulbin is, tehát Matt Gulbin is legalább egy körrel előbb már kimehetett volna, abszolút egy backup, belső falember lesz kezdetben, akiben van potenciál, mert amúgy jó méretekkel rendelkezik, és abszolút egy nyers tehetségről van még szó. Úgyhogy a corner picket hiányolom, de hát így is minden picknek abszolút volt értelme, most a görög hetedik körös rukiról nem beszélünk, a Kali Akmanisról mindegy is, tehát hogy egyébként ez egy hibátlan munka. Gyakorlatilag én A-minuszt adtam, de nem látom azt, hogy miért ne lehetne akár még ennél is több. Még az A-minuszok között is az egyik legjobb volt, szerintem. Úgyhogy szép munka, Commanders, ilyen sincs sűrűm.
Igen, nem gyakran dicsérjük őket, de egyébként ez picit olyan szerintem, hogy úgy tűnik, hogy ilyen Petersék két évente raknak össze egy jó off-season-t, tehát amikor megérkezett, akkor az nagyon szép volt. Aztán tavaly az olyan lett, amilyen, most ez megint egészen korrektnek tűnik. Kezdeném hátulról, ugye, mert ugye Kali Akmanist mondtad, hogy róla nem beszélünk. Két dolog vele kapcsolatban, egyrészt rossz görög QB még nem volt az NFL-ben, úgyhogy innen kiindulva ez egy remek pick, a másik pedig az, hogy nekem nincsen bajom ezekkel a hetedik körös backup QB pickekkel, hogy nyilvánvaló, hogy Kali Akmanist erre érkezett, és elfogadom, valóban nálam is a Nussmeier bőven előrébb volt, lehetett volna itt faszább irányítót húzni, de hogy itt nem az a cél, hogy ő belőle franchise irányító, vagy akár potens kezdő legyen, ő azért jött, hogy Jaden Daniels mögé lehessen odarakni egy viszonylag olcsó cserekúbét, aki, hogyha van egy kis szerencséd, akkor még nem is katasztrofális, ha be kell állnia, és mondjuk, hogyha a Danielsnek szar időszaka van, akkor mondjuk nem kezdik el bekövetelni a kezdőbe, mert szerintem ez a veszélye a Nussmeiernek a hetedik körben már, hogy ott nyilvánvalóan elviszett backupnak, csak hogyha a franchise irányító rosszabbul játszik, akkor azonnal minden média figyelem erre a QB-ra fog szegeződni, és én így közelítem meg az összes ilyen hetedik körös UB picket, hogy ezek backupnak jönnek, nem is kell tőlük többet várni, erre a célra egyébként a Kali Akmanis megfelel, és azért beszéltem róla ennyit, mert hogy gyakorlatilag ő volt az egyetlen reach-ük konszenzusos board alapján. Az összes többi pick az Steel-nek számít, de nem akarom azért túlságosan túlértékelni se ezeket a Steel-eket. Például Joshua Josephs 77. volt a konszenzusos boardon, ehhez képest remekül néz ki ez az 5/147. Csak az a baj ez a konszenzussal, hogy ahogy ez működik, az úgy néz ki, hogy a reach-ekről azért meg lehet állapítani, hogy azok valószínűleg rosszak, tehát hogyha konszenzusos borddal szemben sokszor Richens, fogunk még erről beszélni majd a 49ers kapcsán, akkor az általában rossz dolog lesz. Tehát, hogy ott azért több busztot fogsz húzni, mint átlagban húznál, hogyha mindig a bordnak megfelelően húzol. Steelnek viszont nincsenek rajta, mert hogy ezt ugye a tömegek rakják össze, de nekik nincsen hozzáférésük az orvosi papírokhoz, a privát workoutokhoz, az interjúkhoz a játékosokkal, nem tudják, milyen sémába keresnek játékosokat a csapatok. Gyakorlatilag, hogyha valaki csúszik, és úgy húzza be valaki steelként, az az esetek többségében nem lesz steel. És én pont emiatt azt várom, hogy oké, Joseph lement az ötödik körig, akkor valószínűleg, hogy azért mi is benéztünk vele valamit, egyáltalán nem biztos, hogy ő olyan jó, mint ahova vártuk, és hogy mindössze annyit várok tőle, hogy hozza azt a szintet, amit egy ötödik körös piktől el lehet várni. És pont emiatt, hogy ezeket a nagy stíleket nem szeretném emiatt felértékelni, emiatt nem tudtam én erre a klasszra A-nál jobbat adni, mert egyébként nagyjából mindenki a helyén jött, de lehet, hogy ezeknél a sokat csúszó játékosoknál jobban jártak volna, hogyha valaki olyat húznak azokon a pikkeken, akiket eleve oda vártak. Így én óvatosabb vagyok ezeknek a játékosoknak a megítélésével, főleg a tavalyi Brady Swinson fiaskó után.
Nálam is A-minusz lett egyébként, úgyhogy ezt jól belőttük, és inkább itt Bencével megyek, nem azért, mert bárkibe is belekötnék, mert alapvetően azt a kevés pikjüket, mert nem volt sok, azt teljesen jól használták ki. Kate-ról ellen talán a legnagyobb kedvencem innen, akinél esküszöm, várom, hogy RB1 legyen ezzel a felhozattal, ami most van. Tényleg inkább csak azért, mert annyi négye volt, meg annyi hiányposzt van ebben a Commandersben, és szerintem még mindig ők nem egy erős csapat, ezen a klassz után sem, hogy egyszerűen bárhova nézek, látok őt, hogy őt ilyen meraboszra is kellett volna, oda is kellett volna, és emiatt nincs meg az a jó szájíz, hogy hiába látom azokat az úgymond stíleket, mert szerintem ellen is, meg tényleg Josephs is marha jó értéken érkezett, csak hát kérdés, hogy akkor mi lesz majd belőlük, de igen, az A-minusz a számomra is egy teljesen jó dolog, és ezzel együtt is nagyon jól dolgozott a Commanders.
Hát akkor ez egy konszenzusos grade lett, abszolút A-minusz. Mehetünk tovább a New York Giants-el, Peti.
Hát de ez egy tipikus Joe Shane draft, tehát hogy igazából megint nem tért el attól, hogy konszenzusról beszélünk, megint nem tért el tőle, az alapján mindenki ott jött, ahova nagyjából várni lehetett egyedül. Bobby Jamison Travis volt, aki kilógott ebből a sorból, sőt, még egyébként J.C. Davis-t is később húztam el, mint ahol vártuk, de hogyha ebből indulunk ki, hogy ez egy tipikus Joe Shane draft, amiben így a draftolás pillanatában nem lehet belekötni, akkor szerintem nyugodtan kijelenthetjük, hogy ennek a legalább a fele, de lehet, hogy a 75%-a bust lesz 3 év múlva, mert valahogy mindig ez történik a Giantsnél. És egyébként ennek tehát, hogyha ezt nem veszem figyelembe, hogy ezt mindig megcsinálják, majd valami mindig valósul el, hogyha ezt nem veszem figyelembe, akkor se tetszik igazán ez a draft. Tehát, hogy egyesével nehéz belekötni akármelyik pickbe, de valahogy, hogyha az összképet nézem, akkor úgy nem látom, hogy ezzel a Giants sokkal előrébb van. Reese helyett én vagy Downs, vagy Stice irányába indultam volna el. Én egyelőre nem feltétlenül látom neki ott a helyet, a sok alulméretezett edge között, tehát hogy ugyanazt a szerepkört tudja betölteni, amit Burns, Thibodeau, vagy a tavalyi elsőkörösük Carter betöltött, tehát hogy a futást azt nem tudom, hogy itt ki fogja megállítani. Hogyha meg az első évében linebackert játszik, akkor oké, ott el tud férni a pályán, de hogy utána a második évétől kezdve két olyan alulméretezett edge-et akarsz játszatni folyamatosan, mint Carter meg Reese, tehát hogyha rájuk cseréled a Burst és Thibodeau-t, azért az megint nem néz ki annyira jól, és igazából léptek egyet oldalra. Maigo nekem bejön, szerintem ez a klasszuknak a legjobb húzása, elvitték a legjobb alignment véleményem szerint 1/10-re, nagyon szépen be is lehet rakni jobb guard pozícióba, ott 26-ba fasza lesz, és akkor 27-től meg mehet ki a falnak a szélére, szerintem ez teljesen rendben van, Colton Hood is tök okés, el is férte az erősítés a secondary-be, és akkor ott van Malachi Fields. Én értem, hogy a liga jobban szereti ezeket a nagy darab X-eket, mert kevés van belőlük, de hogy én Fields-el abszolút nem látom, hogy belőle hogy lesz egy igazán jó NFL elkapó, és hogy abból indulok ki, hogy azért Shane milyen játékosokat húzott a wide receiver posztra az elmúlt években a második napon, hát az se feltétlen egy ilyen nagyon bizakodásra okot adó dolog Fields jövőjével kapcsolatosan, úgyhogy alapvetően egyébként szerintem jó játékosokat húztak többségében jó értéken, de valahogy úgy nem érzem azt, hogy ezzel a draft class-szal a Giants elindul felfelé. Inkább azt látom, hogy ez egy ilyen purgatórium irányába tartó út. Abból a szempontból meg egyébként illik ahhoz, amit vártam, mert hogy nagyjából így a Harbaugh kinevezésről is ez volt az első gondolatom. Én adtam erre egy B-t. Szerintem ennél sokkal jobbat nem érdemel ez a draft, esetleg még egy B-n gondolkoztam el.
Hűha, marha érdekes, mert nekem nagyon tetszett ez a klassz. Én a linebackert egyértelműen hiányposztnak tartottam, tehát elhozni Reese-t, akiből majd lesz valami, de szerintem ő linebackerként is jól fog működni, az egy jó dolog volt. Mauinoa szintén, mert most, hogy guard lesz, vagy tackle lesz, Noe Munar helyett, tök mindegy, mert működni fog. Colton Hoodot is nagyon megérte elhozni, mert kellett a friss cornerback ebbe a felhozatalba. Én Fields-et is bírtam, ráadásul ilyenfajta elkapója szerintem nincs a Giantsnek. Tehát az, hogy lejön egy ilyen nagyobb possession receiver, akinek dart meg tudja passzolni azokat a, nem tudom, 5 yardos erőútvonalból megfutott dolgokat, amik kellnek, az szerintem egy jó ötlet volt. Bobby Jamison Travis-t én bírtam, de csak UDF-aként, tehát ő azért, aki tetszik, mert kellett ide a nose, de talán nekem early volt, de most mindegy, mert nagy esélyen, nagy testként működni fog. De JC Davis is még olyan, hogy ő is most vagy tackle, vagy guard, és a csapatnak kell az offensive line erősítés. Tehát nekem ez egy sima A minusz ez a draft, és a minusz is csak azért adom, mert amikor ennyi, nem tudom, második és negyedik kör közötti olyan defensive tackle volt, akik marhára kellett volna ennek a csapatnak, mert szerintem se első, se második számúja nincsen jelenleg a Giantsnek, főleg sexy-dexy távozása után, és csak a 200. környékén hoztak egy nose-t, az azért egy kicsit erős, tehát szerintem ez több figyelmet igényelt volna, de minden másnél marhára tudok menni, és hát én a Giants-et sokkal erősebbnek tartom most, mint ami tavaly volt.
Valahol a kettő között vagyok szerintem. Amit a támadó oldalon csináltak, azzal abszolút tudok menni, tehát nekem azért tetszik itt a Malachi Fields, mert elhoztak egy Darnell Mooney-t, meg egy Calvin Austin-t az off-seasonben, ki tudja minek, és végre jött most egy olyan játékos, aki tényleg illik Neighbors mellé, úgyhogy én adom Malachi Fields-t, és segíthet majd a run first mentality-ban is, hogy ott van egy nagy test oldalt, aki ki tudja blokkolni a cornert, mert azért, úgyhogy nekem tetszett harmadik körben. Azt viszont megadom, Peti, hogy tavaly ugye a védelemnek legnagyobb gondja a futás elleni védekezés volt, és akkor elbukták Dexter Lawrence-t, és a futás elleni védekezés igazából ezen a drafton nem foglalkoztak. Most így nézem, hogy az off-seasonben kiket igazoltak. Hát, oké, majd remélem Edmund szalgál a running back után, miután átmegy a defensive line sorom, mindegy. És így alapvetően én se várom azt, hogy ettől a klasztól a Giants jövőre jelentősen jobb legyen, de hogyha a re-speak bejön, amit szerintem nem jövőre fog eldőlni, akkor azért már ez egy olyan dolog lehet, ami megfordíthatja ennek a sanyarú sorsú franchise-nak a sorsát, de azért tényleg még lenne mit csinálni ezzel a kerettel. Meg legalább ezzel, hogy tényleg jött egy Mainoa, meg egy JC Davis, meg még egy elkapót kapott Jackson Dart, én ezért kíváncsi vagyok, hogy ő mennyire tud majd előrelépni. Szerintem sokat tettek azért, hogy ő jobb lehessen, mint a tavalyi szezonban, amikor folyamatosan az életért küzdött. Úgyhogy ez egy jó kísérletező szezon lehet majd a Giantsnek, ezt jól megalapozza ez a klassz, meg közben látom a hosszú távú upside-ot is például a Reese Peak-ben, de a Mainoa is abszolút ül. Mert nyilván, amikor egy csapat kettőt tud húzni a top 10-ben, és mind a kettő jó, akkor nehéz lehúzni. Úgyhogy én amúgy A-minuszt adok erre. De lehet, hogy így, hogy a Commanders-re meg rájuk is A-minuszt adtam, így azért egyen lejjebb lehetne menni. Nem tudom. Csak kb. Így. Jó.
Nem, akkor... nem tudom, nekem ez inkább, hogyha... Tehát a Commanders is szerintem jobb klassz. Vagy jobban kihozták a maximumot az erőforrásaikból. Tehát én is inkább az örtelentem mennék hozzájuk képest.
Jó, hát igen, szerintem
nem tudom, hogy te...
irányába kéne menni. Nem tudom, Matyi, mi elfogadható neked.
El, persze, de én, nekem ez egy nagyon A-klassz, nekem nagyon bejött, de legyen. Legyen egy jó napotok, úgyse szoktam sokszor menni a közös véleménnyel.
Jó, akkor legyen B, az még mindig jobb, mint az Eagles-é. Oké. Na, mehetünk tovább B-szakra, és akkor a Chicago Bears-szel el is kezdhetjük a dolgot. Matyi.
Na, ez azért lesz jó, mert ez meg nekem nem tetszett nagyon. Na. Amit a Chicago csinált, ez egyik leggyengebb klassz szerintem az egész drafton. Thielemont elvinni 1/25-re, mert még benn volt, marha jó döntés, kellett is, vitathatatlanul ez volt a legjobb és nagyjából az egyetlen igazán jó döntésük, mert kellett nekik a center, de második kör vége felé elvinni Logan Jones-t, aki aluméretezett, és eddig csak egy rendszerben, az Iowa féle zóna rendszerben láttuk játszani, az nekem kicsit erős. Ha ők úgy gondolták, hogy majd ő kell nekik ide, és tökéletes lesz, akkor rendben van, de ettől kicsit fázom. És aztán elvinni Sam Roush nem sokkal később. Tudom, hogy most itt a Titan-deknél volt egy speciális rás, és mindenki kereste a magának legmegfelelőbb Titan-et, de hát ennél sokkal fontosabb feladatok lettek volna ebben a csapatban, mert kicsit előre szaladva, defensive line továbbra sincs igazán jó Chicagóban, se a szélen, se a belül. És ehhez képest 3/69-es Sam Roushokat vinni, de hál' Istennek meg tudták ezt fejelni egy Xavion Thomas-szal 3/89-re, aki nagyjából az UDFA környékén volt nálam, zseniális, csak tapsolni tudok, és akkor ehhez képest tetszett Malik Muhammad, vagy hát így el voltam vele, mert én ott negyedik kör elére vártam, kellett a corner erősítés, ráadásul, hogyha le tudják tolni esetleg slotba is, tehát mozgatható lesz, amikor majd megint kidől az összes kezdő corner Chicagóban, mert mindig ez van, akkor egy jó döntésnek fog számítani, meg Keyshawn Elliott-tal is rendben vagyok, mert a linebacker mélységre szükség volt, őt meg sokkal magasabbra vártam. Tehát itt a harmadik napon már jó dolgokat csináltak, meg Thielemon is stimmel, de egy olyan csapatot tényleg ennyire nincsen defensive line, ahol ennyire nem tudom azt mondani, hogy van egy igazi VR2 Odunze mögött, mert Burdent sokkal inkább gadget playernek tartom még mindig, és ez se kapott figyelmet, csak egy Xavion Thomas-szal, de hát azt nem veszem oda. Aj, nem tudom, nekem a Bears-é nagyon nem tetszett, főleg ez a defensive line elhanyagolás, meg a Reach, Logan Jones-ért, pedig egy Iowa játékos, meg Sam Roush-ért, nekem ez egy C plusz, mert a Xavion Thomason kívül egy nagy baromságot sem csináltak, csak C már nem tetszett, plusz már mondjuk tök jó volt elhozni Thielemont, vagy Keyshawn Elliottot.
Szerencsét, hogy a másik Peti nincs itt, mert ezt meghallotta volna, hogy élő egyenesadásban a Burdent szidod, ki szerinte top 10-es VL lesz jövőre. Hű.
Ez azért túlzásnak érzem, de én is jobb játékosnak tartom őt.
Ez gondolja.
Egy kicsit player, tehát, hogy...
ja, de ettől feltétlenül amúgy még VR3 is kellene, és az Xavion Thomas az se lesz, tehát hogy csak hogy reagáljak. Tehát az Xavion Thomas ez egy legrosszabb pick nálam. Tehát ez az F- kategória, tehát hogy nem értem tényleg, hogy ő mit tud majd itt csinálni, de legyen nekik igazuk, tehát hogy most ki vagyok én, hogy ellent menjek Ben Johnsonnak. De ezt számítva egyébként nekem a Logan Jones szintén nem tetszik, tehát én vele nem voltam ilyen magasan, és az, hogy ő majd itt Garrett Bradbury-vel harcol a kezdő posztért, hiszen Logan Jonesnak pont az a lényege, hogy már 100 éves, és őt szeptemberben elvileg be tudod rakni a kezdőbe. Ez egy vicces kezdőcenter harc lesz, tehát hogy igazából egyiket sem akarod, hogy ott legyen, de valamelyik mindig ott lesz. És amiben amúgy nem értünk egyet, az a Rouge pick, tehát hogy én utálom, hogy ide került, a kedvenc Titan-ben volt, és akkor most Titan 3 lesz az első évében, viszont értem, hogy utána meg tök jó lesz nekik, hogy Kümettől végre meg lehet szabadulni, és az egyik legjobb Titan 2 lehet a csapatban Rush, miközben lehet, hogy az egyik legjobb Titan 1 is náluk lesz, hogy a Loveland személyében, és hát láthattuk, hogy tavaly mennyire jól nézett ki az, amikor Caleb a Titan-ekkel dolgozott, mondhatjuk, hogy az egyetlen olyan dolog volt, ami konzisztensen jól nézett ki, amikor Lovelandet kereste, úgyhogy ha már csak egy ilyen tényleg egy Kümetnél jobb Titan 2 lesz elkapásoknál Williams részére, akkor ez a pick már megéri. De igen, nyilván most, hogyha a rövid távú célokat nézzük, akkor én sem értem, hogy a szélső passijeltetéssel miért nem foglalkoztak, vagy most defensív tekült is a hatodik körbe hoztak hozzá, teszem ott Vandenberget én nagyon adom, mert ő egy jó upside atléta. De összességében nekem ez közepes lett, legtöbb pikkel tudok menni, igazából a többivel egyetértek, hogy jó értéken voltak, vagy még kicsit le is csúsztak hozzájuk játékosok, úgyhogy nálam ez egy B.
Én is inkább veled megyek, Bence. Nekem nincs olyan bajom a második napjukkal se, az a vicces, de hogy ez a nyilván az Xavier Thomas picket leszámítva, ami olyan szinten vállalhatatlan, hogy nekem azt húzza le B-re. Én erre simán adtam volna egyébként egy A-t is, mert nekem alapvetően tetszett, amit csináltak, de hogy mit láttak Xavier Thomasba, és hogy te azt tudom elképzelni, hogy ki volt nézve a két speedster, hogy Caleb Douglas meg Xavier Thomas, hogy majd visszük őket valamikor, jött a Dolphins, hogy akkor Caleb Douglas kell 3/75-re, de azt is inkább nem kommentálom, és akkor azok, jó, akkor az utolsó speedster, aki tetszik, húzzuk be itt, hát csodálatos döntés, tényleg értelmezhetett a pick, és nem látom, hogy őt, hogy hívták tavaly, akit a Jets vitt, Ania Smith, vagy ki volt a Georgia elkapó a negyedik körbe, na hát, talán az volt rosszabb wide receiver húzás az utóbbi időben, meg talán a Tyquan Thornton annó a második körben a Patriotsnál, de hát ott legalább a Thornton picknél legalább szar volt az elkapók, az a Pickens-re számítva, akivel karakter problémás volt, tehát azt tudom mondani, hogy én meg tudod magyarázni, de hogy itt honnan jött ez az ötlet? De akkor beszéljünk a jó dolgokról is. Nekem kimondottan tetszik a Logan Jones pick, még hogyha egyébként én is alacsonyabban voltam vele, de nekem egyébként a Drew Dahlman volt hozzá apró kompom. Így ilyen szempontból én vártam, hogy ő a Bears-nél köt ki. Kicsit később, tehát mondjuk egy körrel később azért jobban tetszett volna, de úgy gondolom, hogyha ő az, aki a legjobban tetszett, és mindenképpen kellett center, mert pedig mindenképpen kellett center, mert azért Bradbury érdekes egy figura, mert hogy egész életében sokkal jobb volt futásblokkolásban, mint passzblokkolásban. Egészen a tavalyi szezonig, amikor a Patriotsban vállalhatatlan futásblokkoló volt, és tök korrekt passzblokkoló. Úgyhogy most már lassan érik neki, hogy egyikbe se lesz jó, nem lehetne meg, hogyha ez 2026-ban történne meg, tehát mindenképp kellett center, Logan Jones volt a favorit, elvitték gyorsan, mielőtt elkezdődött volna egy run a pozíción, innentől kezdve nekem nincsen vele nagy gondom, még hogyha azért egy kisebb reachről is beszélünk. Sam Rush pedig ugyanezt érzem, hogy kellett egy ilyen tight end, és ott ki kellett egész egyszerűen vinni, hogyha ezt a pozíciót, vagy ezt a szerepkört meg akartad oldani, és az meg különösen tetszik, hogy a Bears az egyik egyetlen csapat, vagy az egyik azon kevés csapatok közül, aki érti, hogy mit csinált Sean McVay tavaly a Rams-el, mert mindenki viszi a tight endeket, mert nagyon kellenek, de szerintem viszonylag kevesen értik, hogy miért működött a 12 meg a 13 personnel a Rams-nél. A Bears szerintem abszolút érti, és gyakorlatilag Loveland-del, Matt-tel és Rush-sal szerintem kreáltak egy jobb tight end roomot, mint ami tavaly volt a Rams-nek, és amivel egész évben szivatni tudták az ellenfelek védelmeit a 13 personnel-el. Úgyhogy nekem ilyen szempontból ez a pick is nagyon tetszik. Valószínű, hogy ez mondjuk nem 2026-ban lesz jövedelmező, ahogy a Logan Jones pick sem, de nekem tökre tetszik, amit a második napon csináltak. Mind a két jó Xavier Thomasról ne beszéljünk, de hogy az első két pickjükkel a második napon, az mind a kettő olyan választás volt, amivel valószínűleg hosszú távon is iszonyú jól járnak, legalábbis szerintem, és majd erre úgy lehet akár 3-4 év múlva visszagondolni, hogy persze ott reach-ek voltak, de milyen jó, hogy őket vitték ki, és milyen faszán megalapozták vele az offenzüket. Úgyhogy erre én is egy B-t adtam. Azt hiszem ezzel kezdtem, de az a biztos, ha megvan.
Egyébként a rúzs indoklásotok tetszik, nem vagyok ettől még feljebb, de hogyha valami B-vel le akarjátok zárni, abszolút tudom támogatni.
Hát szóval akkor legyen B-, nem?
Legyen B-, szerintem az jó, az konszenzusos.
tetszik a Bader Tomás miatt, meg kell minuszolni.
Igen, tehát az...
Tehát legyen ott a minusz mögötte.
Lesz majd annál rosszabb pick, de hogy a top 5 legrosszabb benne volt, az egészen biztos.
Igen, mint hogyha a Jaguars húzta volna. Na mindig nem akarok visszatérni a tegnapi rampeléshez. Na, a Green Bay-ről nem én akarok beszélni, úgyhogy akkor én jövök a Detroit-tal. A legközepesebb draft szerintem, így érzésre. Tehát, hogy minden picknek kb. Itt is van az értetetlen, de hogy a fontos pickeknek így van értelme, és vittek egy olyan játékost, akit így elhiszem, hogy egy ilyen okés kezdő, vagy egy okés rotációs játékos lehet, kezdve ugye a Blake Miller pickkel. Biztos, hogy megosztó, hogy ő most 17. helyen egy jó választás volt el, de a Lions meg szerintem úgy volt, hogy Proctor is magasabban ment, mint vártuk. Nekik valószínűleg Miller tetszett így a legjobban a tier 2 tekülök közül, és én adom egyébként, tehát hogy valahogy rá van írva, hogy ő egy Dan Campbell játékos, úgyhogy teljesen rendben volt ez a pick. Kérdés, hogy most akkor Penei Suel átmegy a bal tekülbe, mert Miller is jobb tekül, ha minden igaz, úgyhogy lehet, hogy végre valahára megnézzük, hogy mit tud csinálni bal oldalon a sokak szerint liga legjobb tekülje. És igazából utána is így rendben volt. Tehát elvitték Derek Moore-t, kellett is egy edge, és arra az edge 2-3-as szerepre Moore tökéletes is lehet, ami igazából benne van. Ha jók a jegyzeteim, akkor mondjuk érte feltrédeltek, ez akkor azért annyira nem jó feltétlenül, hiszen ott azért meg voltak bent hasonló értéken játékosok, de hogyha nekik Moore volt a libding, akkor amúgy abszolút tudok vele menni. És nagyon adom, hogy a Jimmy Rolder kiment ilyen magasan. Tehát ő abszolút egy ilyen upside játékos, aki sérülésekkel küzdött egyetemen, igazából csak az utolsó évben játszott többet, de volt egy breakoutja 2025-ben, és egyébként tehát ő egy olyan játékos, akinek a padlója nem túl magas, de az upside-ja abszolút az, hogy ő ott lehet majd Jack Campbell mellett a linebacker 2 poszton, mint kezdőjátékos. Úgyhogy tetszik, ez egy tipikusan olyan Lions pick, ami valószínűleg majd ülni fog hosszú távon. És hát igen, lecsúszott ide az Ebni. És ezt tökre elfogadom, Peti, a magyarázatodat lecsúszókra. Nem tudjuk, hogy miért csúszott ennyit Ebni. Érthetetlen. De nyilván, ha már csak a felét hozza annak, amit amúgy vártunk tőle a scouting során, akkor ő itt már megérte nekik. Aztán utána most ezt a Kendrick Lowe picket nem tudom értékelni, de a Skyler Gilhavar tetszik 6. körbe. Úgyhogy nekem ez a halál közepe B kategória gyakorlatilag, és még UDF-aként is. Luke Altmaiert elvitték, aki szerintem kiszoríthatja majd Teddy Bridgewatert a padról, hiszen ő egy tökéletes karrier backup, akárcsak Carson Beck, csak éppen az egyik harmadik körös lett, a másik meg UDF-a, na mindegy, majd később beszélünk a Cardinalsról, úgyhogy a Lions nálam egy B.
Ja, azt hittem, hogy elkezdjük Carson Beck-et, de akkor nem, várni kell, de...
A Cardinals az utolsó csapat lesz, várulom.
Ó, de jó. Soha nem lesz vége az adásnak. Csak mondom. De egyébként nem tudom, nekem a Kendrick Lowe pickkel sincsen akkora problémám. Hát ilyen 5 per 168-ra, hát na bum. Tehát, hogy oké, értem, hogy van ilyen a rosteren, de szerintem ez azért így lehet menni, vagy hogy ez nem egy annyira vészesen rossz pick. Nekem is ez az ilyen semmilyen draft class ez. Tehát, hogy majd vissza fogunk erre tekinteni, hogy hát jó, így nem sikerült rosszul. De hogy nem tartom valószínűleg, hogy mondjuk ez lesz az a klassz, amire majd úgy fogunk visszagondolni, hogy na itt milyen franchise playereket húzott a Lions. Én értem egyébként a Blake Miller picket is, tehát szerintem ő, hogyha át akarod mozgatni a Penei Suelt a bal oldalra, akkor azt olyanért teszed meg, aki fixen jó lesz azon a jobb oldalon. És ez Blake Miller volt. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy mondjuk itt nem akarsz kísérletezgetni Lomuval, szerintem teljesen okés, nem akarsz kísérletezgetni Monroe Freelinggel, teljesen okés. Ilyen átsor lehet, hogy 26-ban még nem tudott játszani. Ilyen szempont, de hogyha mondjuk évközben meg már eljut egy olyan szintre, hogy egyébként be tudod dobni, akkor évközben a stabilitásnak nem annyira jó, hogyha Penei Suelt átmozgatod a bal oldalra, és hogyha már meghoztad ezt a döntést, mert mindenképp tekölt akarsz, akkor itt a Blake Miller volt szerintem a legjobb választás erre, úgyhogy én ezzel együtt tudok élni, sőt, nekem kimondottan tetszik, hogyha ez volt a koncepció. Ugye Derek Moore valóban feltréddel jött, de azt ott fontos megjegyezni, hogy ott éppen egy edge rusher run kezdődött el, tehát hogy ha ott kellett valaki, akkor menni kellett, és hogyha és nem tudod, hogy hova fogsz tudni majd feltrédelni. És hogyha ott az legjobb elérhető edzserük Derek Moore volt, lelkük rajta, nekem ezzel sincsen nagy problémám, nem akkora reach ez, hogy ebben nagyon bele lehessen kötni. És olyan amúgy a harmadik napjuk is tetszik, szerintem hoztak egy csomó, kezdve Blake Miller-től és Derek Moore-től az első két napon, és de aztán a harmadikon meg végképp olyan játékosokat, akik ilyen igazi Campbell-féle figurák. Kiszebbnivel is azért vagyok pozitívan, mint a legtöbb ilyen harmadik napos stillel, mert hogyha ha van játékos, aki ez motiválóan fog hatni, hogy ő ennyit csúszott, és akiből ki tudja hozni a maximumot Dan Campbell, mint ahogy mondjuk azt láttuk Amon-Ra St. Brown-nál, vagy egy időben Malcolm Rodriguez-nél, akik ilyen harmadik napos démonok voltak, az kiszebbnire szerintem abszolút igaz, és én őt látom itt működni. Ráadásul azért ebben a Lions secondary-ben lehet is játék lehetőséget kiharcolni, úgyhogy még itt az is tetszik, és azon kevés ilyen nagy csúszások egyike, ahol megmerem adni a steel kategóriát. Viszont összességében meg tényleg nem látom azt, hogy ez egy ilyen hűde extra draft lett volna. Én erre adtam egy B-t, de igazából a B-vel is tök okés vagyok, ezen a kettőn gondolkoztam. Igazából talán az, hogy a feltréd miatt, meg hogy a harmadik körben nem sikerült senkit húzni, és akkor itt ez a harmadik napos bohóckodás maradt a végén, az ami annyira nem tetszett, de szerintem egyáltalán nem rossz ez.
Nekem B plusz lett ez, mert nekem tetszett, amit csinálnak. Én Blake Millert is nagyon bírtam, és egyértelmű, hogy mit akarnak vele, Sue átmegy balra, és akkor Miller kezd. Ha van egy ilyen elite tackle-od, akit tudsz mozgatni, akkor a túloldalra valami biztosat keresel. Ez nekem, sokszor mondtam, Blake Miller volt az első körben. Én Derek Moore-t is nagyon bírtam. Kb. Egyébként itt értéken is volt, és tetszik, hogy akkor végre találtak valakit, akiből úgy gondolom, hogy lehet Hutchinson túloldalán valami értelmes, és hát Michigan, szóval ennek csak örülni kell. Jimmy Roldernél kicsit azt érzem, hogy ott a Michigan az többet számított most, mert én tőle nem vártam annyit, nem, ő hatodik körös volt, én csak őt egy Ron Stuffer Mike-nak gondoltam, de most nem, nincsen ezzel baj, mert kellett ide a linebacker, reméljük, akkor működni fog, és igazából a többi pikkel is teljesen ki voltam egyezve. Amikor rájöttem, hogy Tyree Westet, akit nem találtam a saját 500-as bordomon, defensive tackle-ként jelentették be, de nem edge-ként volt, akkor még őt is feljebb húztam, és ugye UDF-aként Anthony Lucas-t is elvitték, aki egy remek adottsággal rendelkező, nagyon nyers, hatalmas taplójátékos. Esküszöm, belőle is lehet valami, hogyha meg tudják nevelni. Nagyobb esélyem arra, hogy elég hamar a hírekben hallunk róla, hogy valamit csinált, amit nem kellett volna. De szerintem ez egy tök jó klassz lett, és egyértelműen erősödött, ahogy foltozkodott a Lions tavalyhoz képest, nekem ez B plusz lett így.
Srácok, már be is írtam a B-t, mert hogy körbelőttük.
Ja, szerintem ez teljesen jó.
Okay, akkor menjünk is tovább. És akkor a következő csapatunk a Minnesota Vikings, és akkor Peti, te vagy.
Fú, de ez volt az a klassz, amivel nem nagyon tudtam mihez kezdeni. Ha onnan nézem, hogy hoztak tök ügyes, tök jó játékosokat a Brian Flores védelmébe, akkor tök jó, nagyon tetszik, ezt el lehet mondani. Caleb Banks az abszolút boomerbust kaliber. Ha egészséges, akkor valószínűleg egy elite defensive tackle lesz, de hogy azért ennyi sérüléssel ebben a csapatban 1/18-ra nekem azért kicsit erős, az annyira nem tetszik. Jake Goldie az szerintem fantasztikusan fog illeni ebbe a Brian Flores defense-be. Vele nagyon pozitív vagyok itt. És Dominic Orange, hát jó, kellett egy nose tackle, abból még a jobbak közé tartozott, nagyjából értéken jött, abba így nem lehet belekötni. Caleb Tiernan is szerintem abszolút jó helyen jött, és akkor utána elkezdődött ez a harmadik napos állatkodás, tényleg, amikor azt hiszed, hogy visszajött Kveszi, és kiderült, hogy nem is ő csinált, nem is ő húzta ezeket a játékosokat, aki ezekért felelős volt, az még mindig az épületben van, mert hogy amikor 5/159-re egy ilyen Minnesota Vikings, amelyik tényleg így ez a full középszer volt már tavaly is, sikerül egy fullbacket vinni, és akkor ezzel majd meg lesznek oldva a problémák, hát jó, annyiból lehet védeni talán, hogy, hogy a következő fullback a konszenzusos bordon nagyjából 300 pikkel utána következett, tehát hogy a fullbacket akartak, akkor annak Bredesonnak kellett lennie egészségükre, és akkor utána még elviszik Damon Claiborne-t is running backnek, aki aztán végképp nem látom, hogy őt hogyan akarják használni, vagy kihúzzák Gavin Gerhardtot, a 612. játékost a konszenzusos bordról. Jó, ez is olyan, hogy oké, most erre mit lehet mondani, és nem lenne ezzel baj, mert tényleg a legtöbb csapatot nem akartam büntetni ezekért a harmadik körös a UDF-a Darcy-ért, csak amikor ekkora kockázatokat vállalsz be az első két nap, hogy hozod egy teljesen tök nyers linebackert, egy olyan defensív tackle-t, aki lehet pályára se tud lépni, vagy hozod egy nose tackle-t, amit azért nehezen lehet prémium pozíciónak nevezni, hogyha egy poszton jobb játékost is húzol, akkor így a harmadik napot azt ne bohózkodjuk már el, tehát hogy akkor oda húzunk már olyanokat, akik lehet, hogy nagyobb impact-tel tudnak lenni a játékra, mint egy speedster fumble problémás running back, meg egy fullback. És akkor persze Charles Demings nekem tökre tetszik, mert hogy behúztak egy ilyen kisiskolából jövő cornerbacket, tehát mindenkit imádok, aki a Stephen F. Austinra járt, tök jó, az tetszik, meg egyébként most oké, Jacoby Thomas is a bordok alapján Rich volt, de egyébként szerintem egy tök ügyes ötödik körös játékos, nem kell elvinni a top 100-ban, de nincsen vele baj, és itt nem tudom hova rakni, én előzetesen beírtam nekik egy B-t, de ahogy így olvasom ezt a listát, lehet, hogy én inkább lemegyek egy C+-ra, mert annyira nem tetszik így, tehát, hogy nagyon, nagyon megosztó, még én magam sem tudom eldönteni, hogy mit kezdjek ezzel a klasszal.
Egyébként ebben egyet értek, valóban nem könnyű értékelni azt, amit csináltak. Én nem vagyok ennyire negatív, én a végén egy B-t adok rá, mert szerintem ordinári baromságot nem csináltak, talán Gavin Gerhardtal egyedül, de hát nem tudom, valamiért úgy érezték, hogy nekik itt kell akkor a center, amúgy esküszöm Delby Lemieux a Dartmouthról, akit elhoztak centerként, UDF-aként, még jobban is tetszett volna, mint Gavin Gerhardt. De mindegy, kezdjük tényleg kicsit az elején. Banks most, hát ha egészséges tud maradni, akkor marhára rendben lesz, de egyébként tartok tőle, de látszik, hogy nagyon fel akarták turbózni a defensív tackle sorukat, ami érthető, mert mindenkit elküldtek, aki tavaly náluk volt, és nem is jött be. Domonik Oranzsal is egyértelmű, azt hittük, kellett egy nagy nóz. Én bírtam Jake Galdeit, nem ártott nekik egy Will Linebacker, ő pedig ugye kb. Ilyen slot Will Linebacker típust játszott, tehát erre a szerepre továbbra is marhára meg tud majd felelni. Most, hogy Tiernámból vagy Tomászból mi lesz, nem tudom. Mind a kettő, nem azt mondom, hogy értékel jött, talán Tiernámt amúgy ide vártam, tehát nekem ilyen szomodon tetszett, Tomász Reach, de hát most kellett a safety sorba is valaki. A többi meg Claiborne-t elhozni 200. pick környéken, semmi extra. Charles Demings, tök érdekes. Bredesson, hát igen, az fura, de ha nekik pont valami ilyesmi kellett, és koncepcióba illik, akkor legyen. Tényleg látszott, hogy mi a fontos feladatuk, hogy miket akarnak turbózni. Szerintem ezt megcsinálták, így is maradnak kérdések, bár őszintén leszek, nekem a legnagyobb kérdés, hogy akár Kyler Murray, akár bárki más Carson Wentztől kezdve képes-e játékot mutatni, vagy McCarthy esetleg összedi magát, tehát nekem még mindig a QB poszt a legnagyobb kérdés. Illetve, hogy útközben eltrédelték Jonathan Greenardot, aki helyett szintén nem érkezett senki. Hát vannak kérdések, de amúgy az egész drafttal nekem nincs akkora bajom, elkesedni se tudok, látom, mit akartak, attól nem jövök lázba, nekem ez B-.
Igazából én már a Caleb Banks picknél úgy voltam vele, hogy ez C-nél jobb nem lesz. És nem is lett. Igazából. Tehát, hogy 18. helyen, amikor te egy bent vagy az egyik legkeményebb csoportban, és azért a Vikings nem olyan régen volt a playoffban, még egy olyan csapat, ahol meccseket is nyertek. És igazából az irányító poszt kivételével ez egy jó keret. Ott maradt a csoda defensív koordinátorod, mindent megtehetsz, és akkor annyi jobb pick lehetett volna, mint Caleb Banks. Értem, hogy van benne upside, mert tényleg van, de hogy azért ő, amikor egészséges volt, akkor is rohadt inkonzisztens volt. Tehát, hogy itt nem csak, nem úgy van, mint a Jordan Tysonnál, hogy félsz a sérüléstől, de egyébként, ha nem sérült, akkor kurva jó, nem. Itt félsz a sérüléstől, és még meg kell tanítani focizni. Tehát, hogy ez egy hosszú távú befektetés, ami hosszú távon kijöhet majd úgy, hogy a Caleb Banks egy fantasztikus defensív tekül lesz, de hogy ezt egyelőre még nehéz látni, és jobb lett volna nem erre pazarolni az első körös pikket. Utána nyilván, ahogy ti is elmondtátok, a legtöbb pikknek van értelme leszámítva a fullbacket, meg szerintem a Jacoby Thomasnál még rengeteg jobb safety volt bent harmadik kör végén, de oké, okay, elfogadom, hogy neki ő tetszett. A Demings meg a Claiborne pick egyébként tetszik, de hát azért mondom, hogy ha így használod ki az első körös pikkedet, és utána is nem impact pozíciókra húzol, akkor ez maximum egy C. Tehát, hogy ettől a klassztól megint csak azt kell, hogy mondjam, hogy nem lesz jobb a Vikings jövőre, de hogyha most nem is csak a jövőrével foglalkozunk, hanem a hosszú távval, akkor is igazából kérdőjeles, hogy ez a klassz olyan nagyon sok mindent be fog-e folyásolni náluk, vagy sem. Úgyhogy nálam ez egy C, srácok.
Úgy tűnik, hogy akkor ti negatívabbak vagytok, szóval valami C dologgal én is akkor tudok menni a B minuszom helyett.
Hát akkor szerintem C plusz, mert Peti végül arra vitte le.
Ja, legyen C plusz. Meg egyébként jól meg, te fogalmaztad meg, szerintem ez jól, Bence, hogy így nincsen baj ezekkel a játékosok egy külön-külön, de hogy egyben ez így nem néz ki jól.
Így van. Jó. Akkor hát nincs más hátra, mint előre Green Bay Packers. Matyi, vezest fel, aztán majd reagálok.
Ja, hát ez nem egy rossz csapat, mehetünk tovább. Kikert vittek a 6. körben. Szóval alapvetően nekem tetszett a Green Bay draftja. Ugye itt is kicsit bele kellett számolnom azt, hogy ugye első körös, ez nem volt, mert az elment valami random Dallas játékosra, már nem tudom a nevét igazán. Brandon Sissével ki vagyok egyezve nagyon a második kör közepe felé, mondjuk úgy. Ő nekem ugye egy második körös játékos volt, és ide nagyon is kellett, és ugye tök jó volt a videó, azt hiszem, hogy a Sissé mennyire meghatódott attól, hogy elvitték, volt valami ilyesmi. És ugye hát a cornerback óriási need volt ebben a csapatban. Aztán Chris McLellannal is kiegyeztem, szintén a defensive tackle kellett, nekem ő egy kicsi reach, de tetszett, szóval igazából nem érdekel annyira. Hát Dennis Sutton meg Jager Burton abszolút imádom. Dennis Suttonben rögtön látom, nekem úgy második körös volt, rögtön látom, hogy effektív lesz majd a random Dallas játékos túloldalán. Van Nessel meg küzdhetnek a posztért, tehát nekem nagyon tetszik, mint hogy Jager Burton és a támadó falra is ráfért az erősítés, ő pedig center mellett játszott gárdokat is, itt pedig azért egy csomó olyan játékos van a belső támadó falban, akit úgy szívesen cserélgetnék, vagy nem bízok meg bennük annyira, mert az az igazság, hogy Zach Tomon kívül senki stabilat nem tudok mondani a Green Bay offensive lineból, és ezért elnézést kérek, Bence, majd biztos kijavítasz, de biztos. Mindenki más olyan, hogy cserélgethető részemről. És akkor még Domani Jacksonnal is teljesen el vagyok a 6. körben, kell a corner mélység, az ilyenek eddig kezdők voltak a Green Bay-ben, szóval benne van, nekem ez egy sima A minusz lett, a minusz kb. A kickernek szól, minden más meg nagyon tetszett.
Aki egyébként a legjobb kicker ugye a Beast Guide szerint, szóval én is kicsit lenyugodtam.
Szerintem amikor... Drew Stevens a legjobb kicker, a Beast Guide hazudik, de ez más kérdés, minden.
Szerintem is meg a legjobb kicker, úgyhogy...
Értem, hülyességet beszéltek, az Iowa kicker a legjobb.
De most érted, Matyi, most melyik, melyik nevet szeretnéd a csapatodba? Smack vagy Steven? Érted?
Tehát, igen, de...
Aki az Iowa-ra érkezett, azt.
Jó van, akkor remélem a Logan Jones jó lesz. Na, szóval, srácok, engedjétek meg, hogy ezt kicsit túlreagáljam, mert hogy fel volt írva nekem a 4 darab need fontossági sorrendben a draft előtt, corner, defensive tackle, edge, belső támadó fal, és ebbe a sorrendbe húztunk 4 játékost, és nem egy körrel előbb, mint a konszenzus bordokon. Életemben nem láttam ilyen Green Bay Packers draftot. És úgy látom, hogy ez egy konszenzus vélemény most így a különböző Packers-os oldalakon. Egyfolytában ezt látom, hogy mindenki így érzi. Úgyhogy lehet, hogy ez lesz a legrosszabb Gutekunst class ever, de hogy ilyen boldog nem voltam még egy Packers class-tól, az tuti, főleg, hogyha azt nézzük, hogy ez egy fél Micah Parsons volt az első körben, végre nem húztunk első körös bustot. És milyen jól is néz ki utána. Tényleg. Sissé kezdetben rotációs, az de hát szezon másik felére gyakorlatilag egyértelműen a pályán kell lennie itt a Nixon-Valentine csoport előtt, meg majd St. Just-tal versenyezhet, hogy akkor tényleg, hogy ebből a négyesből kik lesznek a pályán, kíváncsi leszek, de nagyon adom, hogy meg van versenyeztetve. A McLellan első évben inkább rotációs szerepben lesz, de oda is tök jó kellett a verseny, hogy jöjjön még valaki, mert ugye Colby Wooden meg elment, és ő neki azért egy fontosabb szerepe volt, még akkor is, hogyha csak backup volt. És hát ahogy te is mondtad, Matyi, azt, hogy a Fannes megkapja a Dennis-át önt a nyakába, hát ennél jobb dolgot el sem tudok képzelni. Tehát, hogy itt az idő most már letenni valamit az asztalra, Mert itt most úgy látom, hogy a Penn State Edge-eket viszonylag kedveli a gárda, úgyhogy elég gyorsan el lehet bukni azt a pozíciót, és esetleg az ötödik éves opció majd nem lesz aktiválva, úgyhogy bármi lehet. És hát igen, a Jagger börtön meg meglátjuk, hogy milyen gyorsan lehet kezdő, vagy csak ő lesz az a backup, aki majd a második héten már beáll, mert valaki úgyis kidől az egyik belső posztról, de hát nagyon adom, hogy jött. És igen, a Jackson is meg fogja csinálni szerintem az 53-as keretet, rugó meg rugó, de hogy amúgy kellett, mert hogy a McManus-t ki kell baszni a picsába, tehát hogy akkor jöjjön Smack, reméljük, hogy jobb lesz, mint pár éve az Anders Carson, rosszabb igazából nem lehet. Úgyhogy nem, ez egy A-minusz, srácok. Tehát, hogy, és köszönöm az élményt, hogy végre valahára nem magyarázkodnom kell, hogy mindenki egy körrel előbb jött, és még nem is needre. Itt most ilyen szempontból minden tökéletes.
Esküszöm, nekem itt a legkevésbé tetsző pick az egyébként Dennis Sutton, aki így szintén stíl a konszenzusos board alapján. Brutál jó ez a Packers class, én is A-minusszal mentem, és nagyon sokat nem tennék hozzá két dolgot. Ugye a Trace megkapcsolja, akkor kérdezték Gutekunstot, hogy hogyan scoutolsz kickert, és csak bemutatta a sikeres field goalnak a bírói jelét, szerintem az zseni volt. És a másik pedig az, hogy az egy Dennis Sutton kapcsán, hogy szerintem ő az, aki innen kifelé lóg egy picit, és ahogy haladtunk előre a scouting processben, úgy tetszett ő egyre kevésbé, és akkor megint idéznék a Moneyballból, tehát hogyha jó pass rusher, akkor miért nem jó az irányító siettetésében? És belekapcsolva ez az érzésem, hogy minden megvan benne, ahhoz, hogy ő jó edge rusher legyen, csak valahogy ez a pályán nem jön ki, tehát hogy nem tudom, hogy ilyen Drew Eller, az edge rusherek Drew Ellerje kb., de hogyha ez a legrosszabb, amit el tudsz mondani egy klasszról, hogy a negyedik körben egy ilyen játékost húztál, aki egyébként baromi tehetségesnek tűnik, csak szarul játszik, hát akkor nem sok mindenbe lehet itt belekötni. Ez szintiszta A-minusz nálam. Első kör nélkül ilyen jó klassz kihozni, tényleg nagyon kellemes meglepetés volt ez a Packers-től.
Hát köszi az élmény, srácok, akkor az egy A-minusz, mert mind a három bemondtuk.
Egyetértek.
Oké, akkor megyünk délre. És akkor kezdem én a Panthers-szel. Ami, meglátjuk, hogy majd mit mondtok, de szintén egy kifejezetten jó draft lett. Ugye nagyon érdekes volt ez Carolina-ban, itt többen is találgattuk a Discordon már hónapokkal ezelőtt, hogy amúgy a Panthersnek mi itt a nígye. Mert hogy valahogy végig olyan feeling volt, hogy az első körben ők mehetnek a legjobb elérhető játékossal, és hogy náluk tényleg így vétetetlen módon lehet ezt csinálni, mert hogy mindenhova el kell az erősítés, de hogy egyébként így nagyjából megvannak a kezdő játékosaik, és a 19. helyen a talán legnagyobb upside-dal rendelkező tiszta tekül prospektet elvitték, Monroe Freelinget, akinek az első évben gyakorlatilag nem kell játszania, mert pont ezért jött Rashid Walker egy éves szerződéssel, hogy megoldja egy évig azt a posztot. És még amúgy is vannak itt tekülök a rosteren, akik vagy jobbak, vagy öregebbek, vagy rosszabbak, de hogy egyébként Freeling kb. Egy évet tanulhat és szórakozhat, ami neki kell is, úgyhogy mert a tanulás része a szórakozás, hogy meglátjuk. Úgyhogy tökre adom, hogy egy ilyen helyre került Freeling, és abszolút még sense a Panthersnél. És utána, hogy a Lee Hunter meg a Chris Brazel jött, lehet, hogy más posztokkal mentem volna, mint hogy most eljött a Brazel, aki nagyjából ilyen harmadik számú elkapó lehet majd ebben a csapatban, talán idővel második számú. Azért kicsit hasonlít a McMillanre olyan szempontból, hogy szépen gyorsan felfut majd oldalt, aztán fel lehet rá dobni a labdát, de nyilván sok tírre rosszabb nála. Nem biztos, hogy ő illeszkedik ide a legjobban, illetve hogy még van egy Xavier Leggett is, akiről szerintem így kb. Most lemondtak, hiszen valószínűleg a Jalen Cocker lesz még a harmadik számú elkapó, úgyhogy tetszik, de nem biztos, hogy elkapó irányba mentem volna, meg a Lee Hunter is kell egyébként, meg értéken van, meg tök jó lesz majd, hogy Derrick Brown mentorálhatja, és nem tudom, hogy feltétlen defensív tekülel kellett volna menni, de hogyha végül is BP alapon húztak végig, amit megtehettek, akkor egyébként abszolút védhetőek a pikkek, és hát a harmadik nap, hát kevés csapat húzott ennyi jó játékost a harmadik napon, tehát hogy a Willi elsőben elásson pályát, de egy abszolút jó adottságokkal rendelkező outside corner, aki fejlesztendő, úgyhogy meglátjuk, hogy mit tudnak bőle kihozni. Negyedik körben teljesen okés volt, és hát az a két ötödik körös pick srácok, a Sam Hack meg a Zeki Whitley. Tehát, hogy ők, ők harmadik körösek voltak nálam, szerintem a konszenzuson is maximum a negyedik kör elejére voltak beírva. Tehát, hogy tökéletesek voltak arra. Egyrészt center kellett, ha jól tudom, akár kezdő posztra is. Meglátjuk, hogy a Hekt lehet azonnal kezdő, de hogy upside van benne, hogy egyébként ő vagy center, vagy guard kezdő legyen idővel, az tuti. Hát az Zeki Whitley pedig safety poszton lehet egy megoldás majd idővel, de a legrosszabb esetben először majd egy rotációs fizikális teklől lesz, szóval azt is adom. A minusz. Tehát, hogy nem igazán tudok belekötni. A pikkek ülnek, még akkor is, hogyha egyszer-egyszer így a poszttal nem értek egyet, de ez marha jó lett.
Nekem ez a kedvenc draftom. Tehát ez a full BPA. Megvalósították azt, amiről én mindig papolok, innentől kezdve nekem ez egy fantasztikus draft, a kedvencem az idei klasszból. Igazából egyetlen egy reachük volt a konszenzusos board alapján, ez pedig Jackson Kuvács, aki 346. volt a konszenzusos boardon, nálam 5. körös grade-je volt Kuvácsnak. Tehát, hogy nehéz mibe belekötni. Mondtad Hektet meg Whitley-t, Hekt a 80., Whitley 88. volt a bordon. Tehát tényleg szerintem ők úgy mentek, hogy fogták és rábögtek a legmagasabbra rangsorolt játékosra minden körben. És az a jó, hogy úgy érkeztek, tehát olyan off-season csináltak, hogy megtehették ezt. Tehát nem volt egy olyan pozíció, ahova minden áron kellett valakit hozni, mert egyébként ki se tudnak állni szeptemberben. Nagyon-nagyon okos munka volt ez a Panthers-től. Tényleg kevés dolgot tudok róluk elmondani, mert hogy annyira jól csinálták ezt. Hát az pedig különösen imádom Lee Hunter-t Derrick Brown mellett, tehát hogy sok sikert, hogy futni tudjatok, fussanak a Panthers ellen. Parádésan néz ki az a D-line így. Az egyedüli oka annak, hogy erre a draftra nem tudok A pluszt adni, hogy a liblingjeim közül mindössze egyet vittek el, Zeki Whitley-t, minden más tökéletes, úgyhogy adok egy át.
Érdekes, én nem vagyok ennyire magasan, nem vagyok mélyen egyáltalán, mert nekem B plusz lett, tehát teljesen ki tudok ezzel egyezni. Freeling egyértelműen jó pick volt, mert ugye azt hiszem Ekvonunál is vannak önsérlés gondok, amiatt lehet, hogy a karrierjét nem tudja folytatni, szóval, hogy igen. Az is egy jó pick volt, Lee Hunter is teljesen adta magát, kellett már valaki Brown mellé a támadó, a védőfal belsejébe, aki egy kicsit inkább a futást teszi. Mert mindent elmondhatok róluk, Hack, nekem is nagyon tetszett, Whitley, nekem is nagyon tetszett, Jackson Kuvácsa, én nem vagyok kibékülve, mert nekem ő valami sokadik számú UDF-a volt, de most ez teljesen mindegy. Tehát alapvetően minden játékos tetszett, de Sam Hekten kívül senki se lókínálom fölfelé, tehát mindenki más valóban BPA környékén érkezett. Igazából én a slot cornert hiányolom, mert szerintem Whitley-ből nem az lesz, és szerintem arra még marha nagy szüksége lett volna ennek a Panthers védelemnek, mert a szélen megvannak, slotban viszont Smith-Wade, a hülye nevű, hogy hívják?
Bau Smith-Wade.
Ciao. Én mondom, igotós kutyaszerű. Önöktől azért vannak fenntartásaim, mindegy, mert Willit meg nem lesz oda betolva, ő tényleg inkább szerintem csere szélső kornának érkezett, de ennyi, amiben bele tudok kötni. Nekem ez egy B plusz, mert tényleg mindenkit Sam Hekten kívül értéken vittek, jó dolgokat vittek, nekem egy A-hoz talán kicsit nagyobb robbanás kell, de a Panthers egyértelműen egyre jobb helyzetben van, és egyre jobban oda kell rájuk figyelni, főleg a tavalyi playoff bajutás, és az ottani teljesítmény után is, főleg a teljes off-szezon munkájuk alapján, mert az F-ére is egy A-minuszt adtam itt magamnál, most ezt egy A közeli drafttal korrigálom, az elég jól néz ki.
Ott van a rosteren Isaiah Simmons, Matyi.
Ja, hát értem, meg... akkor minden rendben, persze.
Jó, akkor A minusz, srácok, mert megint az lett teljesen a közepe, tehát, hogy
elfogadom.
A minusz A. Peti, vagy?
Vagyok. Ez nekem is, most azt számolgatom, hogy de szerintem az jó, az átlagnak jó lesz. Azt mondom, hogy tudok ezzel lenni, B plusz, A minusz környéke.
Oké. De nehogy az legyen, hogy most itt annyira A pluszt akart adni, hogy nem mész alá.
Nem. Azt számogató, hogy elfogadható, de azt gondolom, hogy el.
Oké, legyen így akkor. Akkor jöhetsz a Tampával. Az se volt rossz.
Hú, na ez az a klassz, ami egyébként nagyon jól néz ki szerintem papíron. Csak azok a kurva meccsek ne lennének, ahogy a klasszikus mondást tartja, mert hogy ebbe megint nehéz belekötni amúgy. Nem tudom, hogy ti hogy érzitek ezt. De hogy aki behúzna 1/15 Ruben Bain-t, az onnantól kezdve nem lehet egy rossz draft class. És az a vicces, hogy ők egyébként még utána is tök jó dolgokat csináltak. Én nagyon kedvelem Trottert a második körben, nekem ő oda volt beírva. Ted Hurstöt nagyon látom ebben az offenszben, szerintem ő tök jól fog működni. Keontae Scott-tal én nem voltam annyira magasan, mint sokan mások, de a negyedik körben ő már abszolút stílnek számít szerintem. Demonte Capehart tök jó pick az ötödikben, Billy Shrout nagyon jó pick az ötödikben, és akkor a végén most ők Bauer Sharpba látták bele ezt a blokkoló tight endet, hát mások meg másba látták bele, messze nem ez a legrosszabb tight end pick az idei klasszban, tehát hogyha ezt így felsorolom és megnézem, akkor ez a Buccaneers draft ez megint nagyon jól sikerült. Itt is én egy A-t adtam rá, és itt is nagyon szívesen adtam volna A pluszt, főleg, hogy megcsinálták a draft stíljeit, de tényleg az a baj, hogy ez így most látom, hogy ez baromi jól néz ki, és akkor majd kiállnak szeptemberben futballozni, és a liga legrosszabban edzett csapata, vagy a másik legrosszabban edzett csapata ez a Jets mögött, és hogy ebből semmit nem fogunk látni. És tudom, ennek nem kéne beszámítani egy draft értékelésbe, de annyira nem tudok ettől elvonatkoztatni, hogy tök jók ezek, csak a pályán is lássuk már valamikor. Úgyhogy én egy A-val tudok itt menni, tényleg mindenkit értéken húztak, és igazából mindenki jó játékos, és bőven el is férnek ebben a csapatban, csak nem tudom, nem látom, hogy ez hogy lesz jó.
Nekem ez a kedvenc draft klasszom az összes közül idén, ami átjelent nálam, tehát nem A+, vagy S, vagy OMG, LOL, vagy valami, nekem ez egy sima A, de ezzel is azt hiszem csak a Colts-nak adtam még át, és azt is Bencenek Peti kicsit lejjebb húzta utána, de mindegy, én a Bucks draftját imádom, hát Ruben Bain, hát hatalmas, tehát én imádtam, de szerintem mind szerettük, azt, hogy 1/15-ön elvitték, az csodás. Trotterrel ki vagyok egyezve, mert nagyon kellett a linebacker, én Anzalone mellé egy kicsit egy ilyen gyengébb oldalit vártam volna, de igazából rájöttem, hogy ők most a futást akarják középen fogni, mert Trotter tökéletes, és ezért is jött Keontae Scott, aki ugye corner safety akármi, hogy tippre elég sok, nem tudom, extra nickel dime-ban lesznek bent, szóval, hogy ez alapján akkor nem linebackerrel akarják megoldani a coverage-et, ha arról van szó. Úgyhogy Keontae Scott nem csak, hogy lecsúszott, de még tetszett is ide ebbe a csapatba. Ted Hurst nagyon bejön, ugye szeretik Tampában halmozni a véreket, elvinni egy ilyet oda Mayfieldhez, nagyon-nagyon bejön, Capehartot is adom, Shroutot imádom, mert végre valakit hoztak, aki megküzdhet Bredesonnal, aki szerintem a legnagyobb kerékkötője annak az offensive line-nak a sérüléseket leszámítva. Bauer Sharp meg egy tight end, imádom ezt a draft class-t.
Úgy nagyon nem akarok titeket ismételgetni, mert én A-minuszt adtam, de amúgy lehet a konszenzusunk a abszolút, tehát ez egy legjobb, és hát a Ruben Bain a legjobb pikje a draftnak, szóval innentől kezdve nagyon nincs miről beszélni, és utána is jó dolgokat csináltak. Azt nem tudom, hogy hány nickel cornerre lehet felállni maximum, mert itt most van kb. 4 kezdő nickel corner, és akkor a szélen pont van 2. Reméljük, hogy soha senki nem sérül meg, mert akkor megint a Jacob Parrishnek kell kimenni oldalra, ami azért annyira nem jó. Úgyhogy talán ennyi kritika, hogy én inkább azért egy outside cornert hoztam volna a negyedik körben, még akkor is, hogyha a Keontae Scott ott már abszolút talán még stílnek is számított, bár én is hasonlóan, mint Tepeti, nem voltam bele magasan az egy darab breakout év miatt, de legalább Ruben Bain-nel együtt maradt, úgyhogy ha Scott eddig abból élt, hogy Ruben Bain megöli az irányítókat, akkor van egy jó hírem neki, ezt továbbra is megteheti majd. Úgyhogy ez tök jó az ő karriere szempontjából. Nálam már mínusz, de akkor menjünk alval, srácok, tehát őket kiemelnétek?
Én igen, én nagyon...
Menjünk alval. Új, és egy jól mondta ezt a megölik az irányítókat. Keontae Scott milyen jól fog kinézni Bolsznak ebben a Blitz Heavy Defense-ében?
Persze, tehát illik.
Az egyetlen dolog, ami jó abban, amit Bolsz csinál.
Igen, csak hogy lehet, hogy lesz olyan, hogy 11 játékosok blitzelni. Tehát, hogy itt fel tudnak tenni olyan 11 elit blitzelőt most. Okay. Na hát ki az a feladat? Nem hálás feladat az Atlanta Falconsról beszélni. Matyi.
Hát jaj, de örülök neki. Alapvetően azért nem bőlök a karomba a Falcons, a karomba, főleg a kardomba se a Falcons draftjától, csak így hagyjatok már békén. Ugye nekik se volt első körük, másikban elvitték Evian Terrellt. Nem mondom, hogy akkora hatalmas... Nem tudom, ugye tetszik, hogy a tesójával együtt játszhat, meg a corner mélység, meg akár kezdő is lehet valahol, szóval teljesen ki vagyok vele egyezve, már csak azért is, mert nálam első körös volt. Tehát másik körben elvinni, reméljük a sérülése nem fog őt gátolni, tök jó. Viszont innentől kezdve azért talán Harold Perkins a kedvencem 6. kör 215. választása, mert hogy így valami majd lehet belőle, vagy semmi, de akkor egy 6. kört erre kidobtál, nem számít. Zacharian Branch, ugye, hát nekem nem volt abszolút a kedvenc vérem, 3. körben vártam, de ott inkább a vége felé, mert ezt képest a közepén ment ki, és nem úgy érzem, hogy egy ilyen VR-re lett volna szükség Drake London mellett, és még mindig a klasszikus VR2-t hiányposztnak érzem Atlantában, mert van egy csomó olyan játékosuk, akit 3.-4.-ként el tudok fogadni, de Drake London továbbra is elég egyedül van. És akkor 4. körben Kendall Daniels, azt tudtam, hogy vele magasan vannak a csapatok, ő ugye egy olyan linebacker, aki safety-t játszott egész életében, és akkor a karriere vége felé jöttek rá, hogy amúgy neki linebacker méretei vannak, és meg kéne nézni ott. Érdekes projekt, nem biztos, hogy 4. körben örültem volna neki, inkább egy 6., de mondom, a csapatok elég magasan voltak vele. Anterio Thompsonnal nem tudok mit kezdeni, nekem ő is azt hiszem egy UDFA körüli defensive tackle volt, elhozták a 6. körben, nincs vele nagy baj, csak mi, amikor ide ez egyértelmű, sokkal erősebb defensive tackle van, tehát ha visznek valakit, akkor UDFA-n találtak volna hasonlót, amúgy meg kellett volna korábban vinni, mert szerintem defensive tackle-ből sincs egy igazán kimagasló ebben a csapatban. Most Ethan Onion, Vagard a 7. körben, tök jó a támadófal mélyére kellett valaki, de ennek a csapatnak jelenleg nincsen jobb tekölje, hiszen Caleb McGarry visszavonult, a helyén meg, vagy melyik volt, melyik borzalom van a Kansasből?
Javon Taylor.
Az igen, hú, tragédia.
Jézusom.
Szóval, hogy tehát ez a csapat, ami híres volt arról, hogy jó a támadófal, jelenleg nincsen jobb tekölje, már pedig tudtommal balkezes irányítóik vannak, tehát onnan fog érkezni a probléma, a blindside nyomás.
Meg még jó, hogy egyik irányítójuk se sérülékeny, és mindegyik mobilis, ugye? Tehát, hogy itt azért látod, ahogy majd a Penix meg a Tua felváltva menekülnek.
Mondjuk lehet az a terv, hogyha mind a kettőt agyon ütik, akkor végre berakhatják Strandet, aki UDFA-ként jött, és a csapat legjobb irányítója.
Ja, igen, tényleg egy ilyen is történt. De igen, amúgy sok játékost vittek UDFA-n, aki tetszett, vagy 6 játékos fel van írva. Na mindegy, én egy B-minuszt adtam rá, mert beleszámoltam azt, hogy nem volt első körük, de lehet ezzel jó fej voltam, mert egyébként nem érzem azt, hogy a Falcons ettől a drafttól előrébb lenne.
Hú, te gondolni indul az egész, hogy nincs első körük. Tehát ez a baj ezzel elsősorban, de mondjad Bence, aztán majd a végén régyenek, de te most eszembe jutott, hogy az a trade is milyen zseniálisan sikerült.
Igen, most azt nyilván így nem értékeljük, és amúgy ez a draft a példa szerintem arra, hát az EFC epizódban is megbeszéltük, a legtöbb csapat, akinek nem volt első körös pikje, amúgy kurva jó volt utána. Hát Falcons nem. Tehát, hogy a Texansnál tegnap ki voltam akadva, hogy az első 2 pik után értékelhetetlen. Hát ez az első pik után értékelhetetlen. Tehát nyilván, hogy az Evion Terrellt elvitték az AJ mellékezdőnek, az fantasztikus A+, tehát zseniális. Nagyon adom, tehát, hogy az 48. helyen egy abszolút elsőkörös játékos hiányposztra zseniális, de hogy Zacharia Branch nagyon megosztó, nem akarom nagyon leszidni, mert sokan magasan voltak vele, nekem is végül is be volt írva egy a 3. kör végére, de hogy azért akik voltak még bent sokkal jobb elkapók szerintem, akik jobban is illettek volna így a Drake London Kyle Pitts mellé szerintem, mint Branch, nem különösebben tetszik ide, de legalább így majd gyorsan el lehet engedni ezeket a Jahan Dotson meg Zachary dolgokat, tehát annyira talán jó lesz Branch, hogy náluk idővel jobb legyen, nem garancia. És hát, hogyha van csapat, akiknek a 3. napjuk az a totál értékelhetetlen kategória, az ez. Tehát, hogy kihúzták ezeket a tweenereket, mint Daniels meg Perkins, persze ők egyébként nem rosszak annyira, de hogy most a Falconsnak még hány tweener kell? Tehát, hogy haj, nem tudom, tehát egyszerűen a Falconsnak nem hiszem el, hogy ők ezeket a játékosokat megfelelően tudják majd használni. Jobb lett volna még pár ilyen biztos cserét húzni a 3. napon, mert komolyan mondom, benne van, hogy ebből a négy játékosból senki nem lesz benne az 53-as rosterbe szeptemberben. Azért az szerintem nem egy jó tevékenység, úgyhogy nálam ez egy C, egyértelműen a rosszabb draftok között van, és nem azért, mert nem volt első körös, csomó csapatot felhúztunk, akinek nem volt első köröse. Egyszerűen a terelpik adott egy lendületet neki, ami utána egy ilyen Jacksonville Jaguars szintre süllyed le.
Hú, komolyan, még egy ilyen balfasz csapatot, mint ez a Falcons, tehát ugye az egész off-seasonben arról volt szó, hogy ugye azért nem kap kompenzációs picket a Bears, mert Matt Ryan a csapatnak az első számú döntéshozója, erre annyi eszük nincsen, hogy legalább annyi időre menjen be Matt Ryan a war roomba, amíg felhívják azt a nyomorult prospektet, akit kiválasztanak. Tehát ugye ebből volt a balhé, hogy akkor hogy is van, hogy a Bears-től elhozott, nem is fog eszembe jutni a neve, hogy akkor mégiscsak ő a GM, és meg az első számú döntéshozó, és nem Matt Ryan, és akkor a harmadik napra odarakták Ryant, hogy tessék, nézzétek meg, itt van a döntéshozónk, hát baromi hihető volt tényleg, és akkor tényleg ott van az Avion Terrell pick, ami tök jó, de az is inkább tűnik ilyen PR fogásnak a többi kapcsán, mint valóban, tehát hogy elhiggyem, hogy valódi scoutingot végeztek, vagy hogy egyébként végeztek, és akkor azt 3 évvel ezelőtt, és akkor azt a bordot rakták most el, mert hogyha 3 éve azt mondtad, hogy megszerezték Terrellt, Zechariah Branchet, meg Harold Perkins-t, akkor nem hiszed el, hogy honnan van ezeknek 3 elsőkörös pikje. Hogyha hozzáteszed, hogy ezek nem is az első körben jöttek, vagy hogy nincs is idő első körük, akkor meg így nem érted, hogy mi történik. De hát könyörgöm, Zechariah Branch sikerült kihúzni, 2023-ban igazolt Philadelphia-ba Olamide Zaccheaus, azóta keresik az utódját, hát most 3/79-re meg lett, gratulálok hozzá. Abból a szempontból legalább jó egyébként, hogy amilyen rútokat ő fut, odáig el tudnak dobni az irányítók, mert hogy így a 3 yardos aidot az még megy Tuának meg Phoenixnek is relatíve pontosan, tehát ebből a szempontból ő system fit, ezt írjuk fel neki. Hogy a linebacker méretű safety-vel mit akarnak, meg a safety méretű edge rusherrel, arra meg tényleg nem tudok rájönni, tehát hogyha ha magam maradok, sem fogom megérteni, de persze legalább Perkins atletikus, és akkor valamit belőle ki lehet hozni. Nagyon jó, nekem ez a klassz még, hogyha még hozzáteszünk Anterio Thompson-t, meg Ethan Onianvát, akik a top 300-ba se fértek be a konszenzusbordon, Anterio Thompson a top 400-ba se, hát nem tudom, hogy erre D plusznál hogy lehet rosszabbat adni, de azt is csak azért, mert tetszett a terelpik, vagy még jobbat adni, bocsánat, úgyhogy én egy D plusszal megyek itt, az egyik legjobban utált draftom ez idén.
Ja, hát akkor bajba vagyunk itt most C? Talán akkor?
Igazából engem egyre jobban meggyőztek, hogy túl pozitív voltam.
T-minusz? Húzzuk le nagyon? Mert egyébként...
Én lehúznám szívem szerint, de...
A Texans szétkapott. Ott én nagyon kivoltam ugye akadva, de valahogy ez még rosszabbnak érződik.
Szerintem a Texans szé jobb ennél, úgyhogy én mondanék egy C-minuszt konszenzusnak, jó, hogyha ti el tudjátok fogadni.
Oké.
Okay. Legyen.
Nyomjuk. Na, New Orleans Saints. Kicsit vidámabb témával folytatom. Mert hogy nem tökéletes. Tehát, hogy vannak pikkek, amikkel nem értek egyet. Peti ki fog javítani például a Jeremiah Wright-nál. Ő nekem teljesen nem volt a radaromon. Láttam, hogy ő nagyon megosztó. Voltak bordok, ahol ilyen abszolút ilyen negyedik körös volt, ahol végül elvitték. Csomó listán meg UDF-a volt, és akkor egy kicsit utána olvastam, és az alapján én is az UDF-ára írtam be, de meglátjuk, lehet, hogy nem foglalkoztam vele eleget, na de tényleg inkább az elejétől kezdve. A Jordan Tyson picket rohadt nehéz megítélni, nekem ez most így közepes, mert hogy kihúzták a legjobb elkapót, aki rohadt sérülékeny 8. helyen, mindig jobban tetszik, mint a Carnell Tate Reach, de azért vannak kérdőjelek, hogy feltétlenül őt kellette volna vinni. Most én nem tudom, tehát nekem még mindig a Makai Lemon lett volna ide egyértelmű, de hogyha nála vannak bármilyen problémák, akkor értem, hogy inkább őt bőbele nem nyúltak bele a csapatok így a top 10-ben, de jobban tetszett volna a Lemon Olave mellé, meglátjuk. A Christian Miller az fantasztikus a második kör közepén, tehát ez egy nagyon jó pick, kellett is egy ilyen típusú játékos, kíváncsi vagyok, hogy végül melyik poszton fogják őt játszatni, és ez nyilván az Oscar, de végül is bejött az, hogy ő abszolút egy top 100-as játékos, jó magasan kiment a 73. helyen, és itt viszonylag gyorsan lehet majd a szerepe is, mert a Juwan Johnson-t, aki egy big slot, meg a Noah Fantot kell majd lenyomni a a snapekért ennek viszonylag gyorsan sikerülnie kell szerintem. Úgyhogy adom a Delp picket. Harmadik napon, ahogy mondtam, a Jeremiah Wright az értékelhetetlen számomra, de lehet, hogy ott én néztem be valamit. És az nagyon tetszik, hogy Bryce Lance csúszott végül valamennyit, és ide került, ahol igazából viszonylag gyorsan lehet rotációs szerepe, mint harmadik, negyedik számú elkapó, és mivel, hogy Jordan Tyson lehet, hogy meg fog sérülni, mindenki megsérülhet, de nála talán kicsit nagyobb az esély, mint másoknál, ezért utána a Bryce Lance-nek egész jó szerepe lehet, és adom, hogy itt a negyedik körben még ezzel így foglalkozott a Saints, úgyhogy Lance még egy jó választás volt, hát a többi az TJ Hall tetszik, hogy a hetedik körben egy backup cornert sikerült elvinni, tehát ő az 53-as rostert megéri, többiek annyira nem nálam. Az UDF-ek közül Michael Heldman edge játékost kiemelném, bár én ő vele nem voltam magasam, de tudom, hogy a másik Peti imádta, folyamatosan azt mondta, hogy a Packers fogja elvinni, úgyhogy nézzük meg, hogy Heldmanban tényleg van-e valami, mert amúgy a Saintsnek kellett az edge, úgyhogy legalább ott sikerült vele foglalkozni. Kicsit hektikus volt az összefoglalom, ez alapján a grade-em is a totál közepességet adja vissza, ezt a B-t. Nehéz szerintem megítélni, sok függ a Tyson picktől, hogy mi lesz belőle.
Hát én ide azt írtam fel, hogy go big or go home. Szerintem ez volt a draftjuknak a mottója. Tehát, hogy ők úgy voltak vele, hogy itt van egy ígéretes QB, rookie szerződése, most lehet nagyot villantani, és all in mondtak gyakorlatilag. És hogyha innen nézem, akkor tetszik a klassz. Mert magas upside-ú, de iszonyú kockázatos játékosokat draftoltak. Ők itt nem szaroztak azzal, hogy itt érjünk el valami középszerű csapatot, tehát hogyha ezek a pikkek bejönnek, akkor ők 2-3 éven belül kontenderek. Ha ezek a pikkek nem jönnek be, akkor megint a top 10-ben fognak választani 2 év múlva. De nekem tetszett egyébként ez a felfogás, tehát hogy itt van a rookie irányító, vagy hát most a másodéves, de rookie szerződésen tök olcsón, most lehet nagyokat villantani. Tehát ilyenkor fér ez bele, hogyha már nagy pénzt keres az irányítód, akkor már azért nem feltétlenül tudsz magadnak ilyen pikkeket megengedni, mert nem fogod tudni az elrontott pikkeket a free agency-n drágán pótolni. Ilyenkor ez igazából belefér. És ebből a szempontból nekem tökre tetszik az első 2 napjuk, ahol Tyson és Delp is ez a kategória, hogy azért mind a kettő mellett vannak red flagek, de hogyha meg bejönnek, akkor akár posztjuk legjobbjai lehetnek ebben a klasszban. Szerintem ez egyáltalán nem ilyen, nem csak egy wishful thinking, az a kérdés tényleg, hogy Tyson egészséges bír-e maradni, és hogy nincsenek-e maradandó problémái még Delpnél, hogy mit kezdünk a produkciónak a hiányával. Christian Millert én ott nagyon kedvelem 2/42-n, 42. volt a konszenzusos bordon is, tehát hogy nagyon jól belőtték, és nem Jeremiah Wright is 3. kör vége, 4. eleje volt. Én benne abszolút látok egy day one kezdő jobb tekölt is, főleg, hogy azért hát maradjunk annyiban, hogy Cesar Ruiz a right guard pozícióban nem kiszoríthatatlan, Úgyhogy én azzal a pikkel is tök okés vagyok, és tök jól illik, szerintem tök jól illik ezek a választások abban, ami az egész off-seasonnek a célja volt, hogy erősítsük meg az offense-t Tyler Shuck között, hoztak 3 wide receiver-t meg 1 tight end-et, az a csúfság nagyon nehezen fog megint megtörténni, ami tavaly az év végén ment, hogy gyakorlatilag nem megbántva az Entroners játékosokat, de hogy akár nekik is dobálhatott volna Tyler Shuck, olyan skill playerek voltak már Saints rosterén a szezon végén. Ez idén azért valószínűleg nem fog megtörténni, szépen építettek mélységet. Tyree Wilson trade-et azt nem tudom hova tenni, de egy 150. pick, nagyjából az volt Tyree Wilsonnak az értéke akkor is, amikor kijött a draftra. Ilyen szempontból azzal sincsen nagy gond. Én azért lehet, hogy inkább valami rookie edge rusherrel lőttem volna el, de hát ezzel nem fogunk összeveszni. Én egy B- és B között vacinálok, talán inkább azért adok B-, mert hogy azért kockázat van ezekben a pikkekben, és így nem tudnám olyan jó szívvel kiosztani erre a B-t.
Nekem B lett viszont, és igazából ki is vagyok egyezve önmagammal, hogy ezt adtam, mert tetszett, amit a Saints csinált, én ugye nagy Tysonos vagyok, tehát hogy elment valahol, egyértelműen szükség volt rá az nagy királyság, Christian Miller is, vagy Kristen, nem tudom, hogy ejtik, ő is tök királyság lesz ott a fal közepében. Ugye én sose voltam nagy delpes, de itt valóban megmutathatja magát, hogy ez a sok csillagos egyetemi tehetség az még ott szunnyad benne, és gyorsan átveti a Titan egy szerepét. Bryce Lance-t is nagyon adtam, minden más pick is belefér, még annyi, hogy Jeremiah Wright nálam egy ötödik körös guard volt elvinni a negyedikben, teljesen oké. Okay. Amit hiányoltam, hogy most TJ Hall ugyan érkezett a nap végén, harmadik nap végén, de hát most ki tudja, mi lesz belőle, és azért itt a secondary, főleg cornerben, meg slot cornerben azért szerintem elég sebezhető a Saints-nél, de minden mással mondom, nagyon ki tudtam egyezni, szerintem jól draftoltak, nagy kiemelkedő stíjük számára egyedül csak Lance volt, minden más meg tényleg B-ket adogattam nekik, minden irányból, nem ez egy sima közepes B.
Igen, lehet érdemes ott van az ötödik körben a Lorenzo Styles Juniorral menni, bár lehet, hogy őből a slot cornert nevelnek.
Ő ugye slot corner lesz szerintem, nálam safety-ként van felé, de valószínűleg slot corner lesz, csak hát én nem érzem azt, hogy ő egy speedster atlétán kívül túl sok minden lenne benne.
Hát igen. Hát Peti, ezt elönsd el, mert te itt a B meg a B minus között vaciláltál, mi Matyival elég egyértelműre mondtuk, melyik legyen?
Legyen B, meggyőztetek, hogy...
B,
vagy Matyi meggyőzött róla.
Meggyőzött. Van, legyen. Egyébként igen, tehát engem is kicsit meggyőztetek. Mert amúgy nekem a Christian Miller volt az első számú defensive tackle-öm. Tehát, hogy innentől kezdve nyilván ennek tetszenie kell, hogy ők vitték el. Na de, menjünk az utolsó csoportra, NFC nyugat. Hát, mit csináltak a Super Bowl címvédői, Seattle Seahawks? Kérdőjeles dolgokat csináltak. Ki is jön?
Azt hiszem én. Igen, én
igen,
jövök.
Akkor kérlek.
Hát azért az első nap végén az 1/32-es pick Jadarian Price-szal, tehát hogy így mondták ezt már egy ideje, hogy ez benne van, de nem akartam elhinni, amíg nem látom. Hát végül megláttam. És akkor mindig jön ez az érvelés, hogy most nyerték meg a Super Bowl, telített a roster, belefér egy luxus pick. És hányszor hallottuk ezt már a Clyde Edwards-Hillernél, a Sonny Michelnél, még biztos lehetne ilyen running back-eket mondani, és mindig kiderül, hogy hát volt annak a picknek jobb helye is. Mert hogy szerintem itt jön szóba az, hogy a draft az nem a következő szezonról szól, hanem arról, hogy mi lesz majd 2-3 év múlva. És 2-3 év múlva a négyeit teljesen mások lesznek, mint 2026-ban voltak. És valóban a Seahawksnak hát nem nagyon van négye, vagy hát a legnagyobb az a running back pozíció volt Kenneth Walker távozása után. Ilyen szinten ezt értem, de miért nem oldották meg a free agency-ről, hogy valami jobb értéket képviselő játékost húzzanak, mint mondjuk azt a Jadarian Price-t, aki még a saját csapatában se volt első számú running back. Ettől még lehet jó, de nekem ő itt nagyon nem tetszett. És azért ez meghatározta ugye a viszonyomat az egész drafthoz. Bud Clark utána 2/64-re nekem tökre bejött, azzal tudok menni. Harmadik körös gréden volt rá, de ő volt a legmagasabbra értékelt igazi free safety Tinemann után. Úgyhogy ha ilyen kellett, akkor ilyen kellett, akkor el kellett vinni Clarkot. Julian Neal-nek nem voltam akkor a rajongója, de azt látom, hogy itt ebben a defense-ben miért működhet. És akkor nekem még Bo Stevens az utolsó értékelhető választásuk, akiért ugye feltrédeltek, de 5/148-on szerintem ő egy tök jó pick, még mindig egy olyan guard prospect, akiről el tudom képzelni, hogy idővel akár kezdhet, de backupnak abszolút tökéletes, és utána a maradék 4 pickkel hát nem tudom, mit csináltak. Sok értelme nem volt annak, behúzták az UDFA-kat, de azért nem fogom őket lehúzni. Nekem se Emmanuel Henderson, se André Fuller, se Devin Eastern, se Michael Dansby nem az a kategória, aki nagyon megmozgat. Roster végére, vagy practice squadba odaférhetnek. Igazából ez így rendben van. A Jadarian Price pick, ami lehúzza, meg Julian Neal, aki annyira nem tetszik, én erre adtam egy C-t. mondanám, hogy bajnokként azt csinálják, amit akarnak, és bármi belefér, de ez lehet, hogy igaz 2026-ra, hosszú távon viszont biztos, hogy nem igaz. Nem hiszem, hogy ez lesz majd az a draft, amire visszatekintünk pár év múlva, és azt mondjuk, hogy ezért van ott megint az elitben a Seahawks.
Lehet, hogy pillanatra elbambultam, de említetted, hogy ők vitték a kedvencedet, Lance Mason-t? UDFM?
Ja, azt nem mondtam, de jogos, az UDFM-kat nem írtam fel magamnak, majdnem el is felejtettem.
Ja, na, én hát, is csak őt írtam
fel egyedül.
Igen, tehát, hogy egyébként igen, ők látod értenek a Titan-ekhez.
Na, az biztos.
Amúgy én kevésbé vagyok negatív, kivéletem pozitív sem vagyok. Jadarian Price-ot én nagyon régóta mokkolom hozzájuk, hogy ő a tökéletes Tesco-s Kenneth Walker utód, és hát csak elvitték, szóval utálom, hogy kiment az első körben, de imádom, hogy oda került, ahol szerintem azonnal szerepe lehet, hasonló pozícióban, mint Walker volt, aztán kérdés, hogy ezt tudja hozni ezt a szintet. Bud Clark-kal is ki vagyok egyezen, ám azért lejjebb volt, de ő ugye egy olyan slot corner, ki szerintem majd inkább free safety-bé fog avanzsálni talán, de persze. Strongban is egész jól mozgott, szóval, hogy Julian Love mellé, Ty Okada elé pont ilyen játékos kellett nekik, és erre azt mondani, hogy akkor vigyük el őt célzottan 2x64-re, ez se tetszik, hogy 2x64 lett, de a játékos, mint fit, szerintem nagyon rendben van. És Julian Neal-re is ugyanezt tudom mondani, mert egyértelműen úgy voltam vele, hogy Josh Jobe mellé megint kelleni fog egy olyan cornerback, akivel corner kettőként tudják egymást kiváltani, helyettesíteni, lehet őket rotálni, Julian Neal-nek tökéletesen megfelel. Tehát itt tényleg csak annyi a bajom, hogy olyan helyeken vittek ki játékosokat, akik nagyon nagy reach-ek voltak, de mindenkinél látom, hogy működni fog ebben a rendszerben, és hogy célzottan őket akarták elhozni. Még Bo Stevens-t is imádom, nem csak azért, mert Iowa játékos, hanem mert igenis kell a fal közepére az erősítés, akár cserének, akár Anthony Bradford-dal megküzdeni, tehát még ez is rendben van. És hogy utána már miket csináltak hatodik körtől, az meg annyira nem érdekel már, mert senki sem volt igazán értéken. Kívül egyedül Michael Dansby, akiről nem hallottam soha, nem volt fenn az 500-es bordomon sem, ezzel jól kicsesztek velem, de most így csinálnak, mit akarnak. Ez egy tipikus hozzáállása egy győztes csapatnak, hogy azokat helyettesítjük olcsón típusra, akiket elengedtünk, ezzel nekem semmi bajom sincsen, nekem ez egy B-, mert túl sok volt benne a reach, de a neveket, meg az elképzelést abszolút látom.
Hát én inkább Petivel vagyok, nekem sem tetszik, és szerintem luxus volt ez, mert oké, hogy címvédő volt a Seahawks, de azért mindannyian tudjuk, hogy a tavalyi év az egy kicsit ilyen kivétel volt, hiszen nem volt kiemelkedő csapat, és tényleg az nyert, akik januárban a legjobban néztek ki, de hát novemberben se lehet raktad még oda a Seahawks a top esélyesek közé, úgyhogy azért ez egy kicsit olyan, hogy azért a Seahawks meg a Patriots is nem viccelheti el ezt a dolgot, mert nagyot lehet zuhanni, mondjuk a Cincinnati Bengals tette ezt egy pár évvel ezelőtt, úgyhogy hát jobb lett volna egy kicsit értelmesebben csinálni ezt most. Tehát, hogy jaj, ki volt utoljára, aki top RB mögött volt backup, és elhittük róla, vagy elhitték róla, hogy nagyon jó lesz, és azóta már szinte rosteren sincs. A Roshon Johnson, a Bijan Robinson mögött. Jézusom, most a Jadarian Price-ban több az upside, mint a Roshon Johnsonban, más típusú játékos is, de hogy lehet kiválasztani valakit az első körben, aki college-ban gyakorlatilag a kick return-nél volt hatalmas, meg amikor agyonverte a Notre Dame a Vienna Vikings-t, akkor ő is futott két TD-t. Tehát, hogy nem, ez elfogadhatatlan számomra ez az 1x32-es pick. Utána egyébként azt tudom mondani, hogy akiket a secondary-be húztak, tehát Clark, Neal és amúgy André Fuller, mert nekem őt tetszik a 7. körben, azok jók, az összes többit nem szeretem, vagy nem ismerem a játékost, vagy nem kedvelem a prospektet, mint például Bo Stevens-t. Úgyhogy Lance Mason az pozitív, és akkor emiatt C. Mert amúgy még lejjebb is tudnám ezt rakni. Úgyhogy én szeretnék téged meggyőzni a C-ről.
Figyelj, elfogadom. Nem tudom, milyen C-pluszokat adtam az első két játékosra, én a C-pluszt tartanám, ami miatt, és nem mondtam, hogy nem tetszik, hogy Boyama fenem lett pótolva. Tehát ide nem egy edge kellett, ide kellett valaki olyan edge rusher, aki ezt a hasonló rotáció szerepet tudja hozni, de nem hoztak senkit, tehát ott azért vékony lett a poszt egy öregedő DeMarcus Lawrence-szel, meg tényleg rotációs Mbosu-val, meg Derek Hall-lal. Szóval ez egy kicsit azért fáj. Emiatt a B-ről hajlandó vagyok lemondani. Hát valami C-t találjatok ki ide. Ezzel együtt is egyébként nem kizárt, hogy ez lett a legjobb draft a teljes NFC Westből, de majd erre mindjárt átérünk.
Igen, és egyébként szerintem a Julian Neal sem elég foglalkozás a corner poszttal, tehát többet kellett volna, és egy linebacker is rohadtul kellett volna. Tehát, hogy még a Nidekkel se igazából foglalkoztak, és most ezzel vagy lehet foglalkozni, vagy nem így grade szempontból, de hát nem értem ezt az egész koncepciót.
Nem, mert viszont nem értek egyet, mert kevés pikjük volt, és pontosan, tehát ezt mondom, hogy olyan játékosokat hoztak, akik elmentek pont. Tehát ami működött tavaly, azt nem rúgják fel, mert linebackerekből ugyanazok vannak, mint tavaly, működött, nem nyúltak hozzá. Cornerbackből elment egy rotációs cornerback 2, hoztak egy rotációs cornerback 2-t, ennyi. Tehát, hogy ezzel viszont vitatkoznék, ők pontosan azt csinálták, hogy a tavalyi keretet hogyan tudják újra olcsón összeállítani.
Nekem ez az a bajom, hogy nem erről kéne szólni a draftnak.
Ez nem, értem, de amikor kevés pikked van, és ott is ennél hátra kell cserélned, akkor nem tudok belekötni ebbe a megközelítésbe.
De miért volt kevés pikkük? Ez 8 pikk. Értem, hogy 3 hetedik körös, de hogy...
Meg nem, négy pikkük volt, és cserélgettek rengeteget visszafelé.
De előtte meg volt egy free agency, tehát hogy...
És az is egy kalapszar.
Nekem az a bajom, hogy belementek a draftba akkora lyukakkal a rosteren, hogy egyszerűen muszáj volt posztra draftolniuk. Ez volt a legnagyobb bajom amúgy a Patriots draftjával is. Tehát a két Super Bowl győztes ugyanazt csinálta, hogy hát így félig-meddig beleszartak a free agency-be, aztán majd draftolunk needre.
Tetszik, hogy azt mondod, hogy két Super Bowl győztes.
Két Super Bowl résztvevő.
Kicsit feljebb húztad a csapatodat.
Egyébként a másik Peti D pluszt írt a táblázatba, csak mondom.
Hűha. Adjatok rá valami C-t, én se vagyok tökéletesen
elégedett. Én tudok egyezni.
De nem dőlök a kardomba, mert látom, hogy mit akartak, és ez tökéletesen működhet.
Jó, legyen akkor C plusz. Úgy érzem, kicsit túltoltam a hétinget.
Még most jönnek az igazán szarok.
Igen, és most már megint elvesztettem a fonalat, hogy kijön. A Remsz a következő csapat. Matyi, te vagy? Te vagy, Matyi.
Igen, szerintem én vagyok. Hát na, nálam ez lett egy teli becé.
Na.
Mert hát így, amikor ugye azt vártuk a Los Angeles Remsztől, hogy majd úgy fog draftolni, hogy megtolják telibe ezt az all-in évet, és csak olyan játékosok jönnek, akik azonnal bevethetőek lesznek, aki azonnal VR3 lesz Adams meg Puka mögött, aki kiváltja Warren McLendont a fal jobb oldalán, és azonnal ott lesz. Hát akkor 1/13-mal elhoztak egy Ty Simpsont, amivel olyan szempontból semmi bajom sincs, hogyha valahova azonnal akartam Ty Simpsont az első körben, akkor az a Los Angeles Rams volt az 1/29-es pikkjükkel, amit ugye előttek McDuffie-ra. És 1/13-on, amikor ott van a világ teteje, még elvihetsz bárkit, aki azonnal erősítés a csapatodnak, elviszed azt a QB-t, aki Stafford utódja lehet úgy, hogy Staffordal még hosszabbítgatni akarnak mostanában, és eléggé úgy tűnik, hogy McVay sem rajongott ezért a pickért, itt azért vannak bennem szülési fájdalmak. Ugye ők voltak azok, akik eldöntötték, hogy neki Clara kell, és elvitték a kedvenc Titanemet Next Claire-t. Olyan szempontból örülök neki, hogy ez a csapat ez román használja a Titan-deket, tehát biztos, hogy lesz neki is szerepe, de hát tényleg egy hatodik Titan-t kellett, vagy ötödik, vagy nem is tudom mennyi van náluk. Amilyen stílusban játszanak, nem kizárt, hogy tényleg folyamatosan négy Titan-del lesznek a pályán, nem tudom, hogy ilyet lehet, de biztos lehet, alig várom, de nem már. És akkor Keegan Trostiat is reachelni, aki egy zseniális szezont hozott a Missouriban, right tackle-ként, ami még kellene is ide, de hát neki nincsenek NFL tackle méretei. Tehát ő esetleg egy azonnal bevethető, tapasztalt 28 éves gár lehet. És akkor, hogy elvitték CJ Daniels-t, meg Tim Keenan-t 6.-7. körben, teljesen oké, okay, most VR mélység kellett, defensive tackle mélység, ilyen nose típusú játékossá sosem árt. Tőlük nem jössz lázba, csak amikor azt hiszem a 6/197 pikk az Eaglesnél volt, és odaadták érte lényegben az összes maradék 7. körüket, akkor érződött, hogy McVay már nem akart foglalkozni ezzel a drafttal. Szóval ez egy remszes draft lett, mert nem csináltak olyat, amit az ember vált volna tőlük, de amikor egyértelműen all-in-en vannak, akkor nem tudom megérteni, hogy miért nem csináltak olyat, amit az ember egyértelműen várt tőlük, mert ezek közül a játékosok közül nem vagyok benne biztos, hogy bárki is majd hozzá fog járulni ahhoz, hogy 2026-ban újra gyűrűt szerezzenek. Úgyhogy emiatt, még ha nem is utálom a legtöbb pikket, nem tudok C-nél jobbat adni, sőt, igazából nincsen C-nél rosszabb grade-em a játékosokra egyesével, de a teljes koncepcióra, megközelítésre és az 5 darab pikkre, úgyhogy UDFA-ból is egy Dean Connors-t írtam fel running back-ként, amire is semmi szükség nem volt, de őt ismertem egyedül, ez nekem egy C, és hát ilyen szemben bottom 5-ben van nálam az összes klasszból.
Még ezért a Rohan Jones-t is elvitték, még egy hatodik Titannek nyugodja meg az
UD. Egyébként az a baj, hogy ha Rohan Jones valahol jó lesz, akkor az itt van. Nem tudom, vágjátok-e, de hogy valami kétszer annyi yards per roots run-ja van neki, mint a klasszban a második helyezetnek, tehát hogy valami útvonalanként 4 elkapott yardot csinált a csávó, tehát hogy rá érdemes szerintem UDFA-ként figyelni. Nem tudom, hol rakják rosterre, de hogyha valahol jó lesz, az a Rams-ben van.
Na jó, de hol volt Rohan, amikor gondol elesett?
Azért ez több mint 2 óra után most egy kicsit fájt. Egyébként...
Árkázalban, tehát hogy...
A végén kimondtad a lényeget, Matyi, ugyanígy vagyok. Én B-minusznál nem adtam rosszabbat egyik pikre se, és azt is csak a Keegant rosszra. De hogy nem utálom azt a piket se. Ettől függetlenül ez egy C, az egészet nézve nálam is. Pontosan ugyanazok az okok miatt, amiket elmondtál. Én nálam nagyobb Ty Simpson fan nem volt szerintem így a köreinkben, és emiatt önmagában az egy jó pick. Örülök neki. De nyilvánvalóan, amikor Rodgers mögé kihúzták a Jordan Love-ot, akkor én se örültem neki, mint szurkoló. Tehát, hogy így nem, ezek azonnali értékelésre mindig rosszak, és akkor tényleg majd meglátjuk, hogy milyen lesz Simpson, lehet, hogy csak 3 év múlva. De hát igen, nem feltétlen ezt kellene csinálni ennek a csapatnak, a Clary pick sem tetszik, CJ Daniels, Tim Keenum, nagy esélye a rotáció meg lesz nekik, mert amúgy az elkapó az egy top need volt, és akkor így legalább jött valaki, aki majd az 5. számú lehet, mert annál jobb mondjuk nem CJ Daniels, meg Tim Keenum tényleg a futásáján középen jó lehet, ugye az nem nagyon megy ott a fiszkéknek egyébként, de ez egy C, tehát hogy Nem értek vele egyet, hogy ezt csinálták. Még akkor se, ha tetszik, hogy Ty Simpson jó helyre került, és nem a Jetsbe kell majd szenvednie, vagy a Cardinalsba.
Bajban vagyok, mert hasonlóan gondolom ezt, mint ti, hogy maguk a pikkek egyesével tetszenek, egyben viszont nem. És pont azért, mert nem látom, hogy ettől 2026-ban hogy lesz jobb a Rams. És azért vagyok bajban, mert ugye én vagyok az, aki azt hangoztatja, hogy a draft az nem a következő szezonnak szól, hanem a következő 3 évnek. És hogyha ha Simpson jó, akkor nem csak a következő 3 évnek, hanem mondjuk a következő 15-nek. És ilyen szinten mondjuk nem szeretném lehúzni. És kicsit ilyen mondjuk a Max Clair is, hogy azért Higby se lesz fiatalabb. És tökre illik abba, amit a Rams csinál, és persze lehet, hogy 26-ban ő nem fog sokat hozzátenni, de pályára tudod rakni. Hosszú távon meg van egy nagyon jó tight ended. Keegan Trost persze reach, de hogy ezeket a harmadik körös o-linemeneket az utóbbi években annyira jól találják meg, hogy arra se tudom azt mondani, hogy rossz pick. CJ Daniels kapcsán szerintem az a fontos kérdés, hogy ő most jobb játékos-e, mint Konata Mumfield. Ha jobb játékos, akkor megvan az új wide receiver 3-ad. Azért ez nem egy megugorhatatlan feladat. Tim Keenan meg egy tök jó defensive tackle a rotációban, tehát hogy egyesével végignézve, egyébként ezek egyáltalán nem rossz választások. És tényleg ezt kell itt mérlegelni, és ezzel voltam bajban, hogy simán lehet, hogy ez megint az a klassz, amire 5 év múlva meg azt mondjuk, hogy fú, de milyen jó draftolt a Rams, és mennyire okosak megvédjék, és megint mennyire jól ismerték fel a talentet. Csak ennek meg lehet az lesz az ára, hogy a Stafford ablaka az bezáródik. És ezért nagyon nehéz ezt megítélni. Még annyit tennék hozzá Simpsonhoz, hogy ott McVay utólag úgy magyarázta a reakcióját, hogy ugye nem akart olyan nagyon lelkesnek tűnni, mert hogy nem akarta, hogy tehát, hogy még mindig Stafford csapata, és emiatt próbálta picit így, picit morcosabbnak, vagy kevésbé vidámnak tűnni, így sikerült neki. De abból a szempontból hajlamos vagyok neki ezt elhinni, hogy azért voltak olyan riportok azóta, meg olyan cikkek, hogy igenis a Ty Simpson az egy McVay pick volt, meg azért annyira régóta, annyira jól dolgozik együtt ez a front office, hogy én nehezen hiszem el, hogy itt átnyúltak volna a McVay feje felett, és azt mondták volna neki, hogy figyeljél, akkor itt van az új irányítód, akár tetszik, akár nem, főleg nem 1/13-ra. Úgyhogy én bajba vagyok ezzel, egy C-t azt én is meg tudok nekik adni, és szívem szerint magasabbat adnék, de az a baj, hogy ők annyira winnow-ba vannak, hogy most picit én is csalódást érzek ezzel kapcsolatban.
Igen, ezzel egyetértek amúgy, hogy a McVay reakciót túlreagálni szerintem is fasság, tehát hogy én nem tudom elképzelni, hogy ő ne egyezett volna bele ebbe.
Igen, meg ugye ráadásul azért neki ez már nem az első eset, hogy így a draft közben nem tudja túl jól kifejezni magát. Ugye volt szerintem az ilyen elhíresült videó róla, amikor a Cole Strange pick után röhög, és hogy ott ugye mindenki azért, hogy behúzták a harmadik körös játékost, és egyébként mint kiderült, ott arról volt szó, hogy a GM akarta, hogy ő scoutolják. És valahol a 100. pick környékén húztak először, és a McVay megmondta neki, hogy hótfelesleges időt pocsékolni rá, mert hogy a faszi nem lesz bent. Tehát, hogy ettől még nem lett jó az a Strange pick, tehát félreértés ne essék, de hogy ott is azért nagyon hamar, ilyen elhamarkodott kijelentéseket tettek az emberek egy screenshotból, miközben egyébként az a beszélgetés az ott folytatódott. Úgyhogy szerintem a McVay nem tudja annyira jól kifejezni magát ilyen helyzetekben, meg nem tudja annyira kordában tartani az érzéseit, és nem gondolja át, hogy annak milyen következménye lesz. Én nem látok bele ilyen sokat abba a draft utáni sajtótájékoztatóba az esetében.
Oké. Okay. Hát akkor ez egy C, srácok. Mind a hárman azt mondtuk.
Jaj, jaj.
És akkor hát jövök én a csoport legpozitívabb draftjával, mint hogy ez minden évben van, hogy a San Francisco 49ers draftokról pozitívan beszélünk.
Vár tényleg?
Igen. Számomra igen. Tehát nyilván nincs magasan a léc, de hogy én erre egy B-t adtam, és mondom, hogy mik tetszettek, és mik nem. A Stripling pick, megértem, hogy sokan utálják, nekem ő január óta benn van a harmadik körben, és így is nyilván egy 50 pikkes reach volt, hogyha most nagyon szigorúak akarunk lenni a boardomhoz képest, de azzal nem értek egyet, hogy nem kellett ide egy ilyen típusú elkapó. Én nem hiszek ezekbe a Ricky Pearsall-os féle dolgokba, nálam ő már egy kicsit inkább az elfelejtős kategória. Nyilván jött Evans meg Christian Kirk, de hát ők se lesznek fiatalabbak, Kirk kifejezetten sérülékeny, tavaly Evans is megsérült már. Kellett ide egy szélső elkapó, és Stripling amúgy szerintem tök jó upside-dal rendelkezik, úgyhogy szokásos 49ers reach, de látom az értelmét. És tenni, hogy a harmadik körben tehát kellett egy olyan edge, aki tud Bózán kívül passz sietetni, mert hogy Mikael Williams soha nem lesz rá képes, Romello Hyde erre a szerepre tökéletes, ebbe is volt nálam egy minimális reach, de adom, hogy ide került. Nyilván az, hogy a Kalon Black lett a harmadik számú futója a klassznak, a két Notre Dame-es mögött, az kb. Vétetetlen, értékeltetlen, de hát ők a 49ers, na, kezeljétek helyén. De amit utána egyébként a negyedik körbe csináltak, amiatt tetszik nekem ez a leginkább a négy csapat közül, mert a Grayson Holton szerintem negyedik kör elején már nincs olyan board, ahol nem lett volna értéken, de a legtöbb boardon ő előrébb volt. Tök jó, hogy hoztak egy olyan típusú játékost, aki majd belülről tud passziettetni, mert ez sem volt meg eddig az eddigi defensív tekülökben, és nekem a Carver Willis pick is tetszik, tudom, hogy van olyan board, ahol UDF-a volt, van, ahol meg második, harmadik körös, nálam ez a negyedik kör, ez telibe, tehát nálam a 126. volt, és 127. helyen vitték el, tök jó, nem ő lesz a kezdő jobb tekül szerintem első évben, de legrosszabb esetben az első számú cseréd lesz, én adom Carver Willist, és a Price-okot is, hiszen benne meg tök jó upside van, mint idővel majd kezdő szélső corner, nyilván nem azonnal. Úgyhogy ezek jó pikkek, tehát nem azok a giga 49ers reach-ek, hanem a helyén választott megfelelő játékosok, megfelelő posztokra. Az ötödik kört azt hagyjuk, mert az Enrique Cruz szerintem egy fejleszthető játékos pár évig a practice squadban lesz, aztán lehet majd valamilyen szerepe, a Dagger meg még igazából egy kiforratlan linebacker, nem tetszenek, de hogy a korábbi pikkek alapján én ezt egy B-re tudom értékelni, és lehet, hogy kicsit úgy vagyok most ezzel, hogy végre ez jobban alakult, mint szokott, de a fontos pikkek közül tényleg nem utálok egyet se leszámítva a running back pikket, úgyhogy nálam ez egy B.
Azért Dagerre te szerintem idokolasz, kedves vagy, tehát az ember az nem tud futballozni.
Jó, hát te D plusz néztem rána.
Szóval, de egyébként nyilván most ötödik körben ezen a drafton, hát na boom. És itt is kicsit bajba vagyok, mert szerintem itt a legfontosabb a konszenzus bordot előszedni. és annak a szerepét. Mert hogy a picit hosszú felsorolás jön, de mondom, megpróbálok gyorsan végigmenni rajta, mondom, a 2018 óta a legnagyobb nem QB reach-eket a konszenzus board alapján. Tered Edmunds, Titus Howard, Jack Conklin, Cole Strange, Eli Apple, Clelin Ferrell, Artie Burns, Dezaun Stribling, Carl Joseph, Damon Arnett, Keanu Neal, Ryan Kelly, Breland Speaks, Jelani Tavai, Jordan Brooks, Roberto Aguayo, fantasztikus, Tyquan Thornton, Trevon Walker. És akkor még lehetne sorolni, de akkor a felénél a listának álljunk meg. Azért ebből nem sok igazán jó játékos jött ki. És ez a problémám vele, hogy én is szeretem Striblinget a harmadik körben, és még ahhoz képest is reach. De hogy amikor ennyire folyamatosan szembe mész a konszenzussal, főleg a második napon, és húzod folyamatosan ezeket az egészen pocsék skill playereket, tehát ki volt az utolsó második napos 49ers skill player, aki bejött? Mert én nem emlékszek rá. És égeted el a pikkekent, akkor azért nehéz abban bízni, hogy majd a Stribling esetében látod pont jól a dolgot. És akkor Kélon Blacknél ugyanez a sztori, de hát az még nagyobb reach, tehát az ember 214. volt a konszenzusos bordon, meg elvitték 90-re. És értem, én az átlagnál valószínűleg jobban szerettem Blacket, szerintem a 214, tehát jobb volt ő, mint a 214. legjobb játékos a klasszban, de hogy nem is 90. volt, az is biztos. Ráadásul tényleg, hogy megszámolni sem tudom, hogy hanyadik, harmadik körös picket, meg a harmadik, negyedik körös picket lövik el running backekre, akik közül még soha nem lépt át senki az 500 yardot, nem egy szezonban, karrierje alatt az 500 yardot a 49ers-ben. És valami egészen botrányos, és akkor felteszik a kérdést a John Lynchnek, hogy a konszenzusos borddal, hogy miért érnek el ennyire a konszenzusos bort, és hogy nem gondolják, hogy a processzt azt így át kéne gondolni, át kéne nézni, hogy biztos mindent jól csinálnak-e, mert sorra húzzák a pasztokat, és akkor azt mondja a csávó, hogy az a lényeg, hogy az épületen belül konszenzus van a pikkekkel kapcsolatban. Hát fantasztikus, látjuk, milyen remek eredményei vannak, és hogyha nem lett volna akkora mákja, hogy Kyle Shanahanbe belenyúl, akkor valószínűleg már 3 éve nem lenne munkája, és én megint attól félek, hogy itt a skill playereken ez nagyon el fog csúszni. Mondom ezt úgy, hogy tényleg egyébként alapvetően tetszik, amiket húztak, de nem tudok félrenézni, hogy ez megint a skill player posztok, egy tipikus 49ers draft lett. Aztán tényleg a harmadik nap eleje, a negyedik kör az patika, tehát hogy arra nem tudok rosszat mondani, Grayson Halton ott steal, Carver Willis-t én nagyjából ide lőttem be, szerintem ő még akár tackle-t is tud játszani, a Dead Franchise Guy-nál ő második körös grade volt, és Zekton volt a Pro Comparison-je, én azt azért nem látom, de el tudom képzelni őt kívül, guardként kezdő potenciál, tökre adom, Ephesian Spryce-ok meg az egyik kedvenc cornerem volt, és igen, nagyon emlékeztetett Akello Witherspoon-ra, akinek azért voltak jó évei a 49ers-ben, vagy legalább korrekt évei, szerintem annál még azért jobb játékos is lehet, tehát azt is adom, csak megint nem lett volna jobb, hogyha picit közelebb maradunk a konszenzushoz, és akkor erre tök szívesen megadtam volna én is a B-t, így egy jó indulatú C pluszt tudok rá kiosztani, egyszerűen itt nem tudok elmenni amellett, hogy megint ugyanazt csinálták meg a második napon, mint minden évben.
Egyébként Debo Samuel volt 2019-ben második körös, most így, amit hirtelen kerestem. Hát ez nem ma volt. Nem. De ott legalább bejött.
Nálam de, is látod, de ott a konszenzusnál maradtak, bocsánat, Matyi. Tehát az bejött, azóta nem.
Jó van, na.
Nálam is amúgy C plusz lett, de az igazság, hogy nálam ez egy pozitív megközelítése a 49ers draftnak, mert ha keretre ránézek, és látom, hogy mikből lettek cserebogarak, meg hogy működött, nem tudok, hogy az egész szezonjukkal, hogy ami majd rájuk vár negatív lenni. Amúgy érdekes nálam egy borzasztó, egy tetszik pick sorrendben haladtak. Ha tetszikeket nézzük, Romelu Hightre nagy szükség volt, kellett egy ilyenfajta edge rusher Bosa túloldalára. Grayson Haltonra szintén nagy szükség volt, mert a két tavalyi nose tackle választás mellé kellett középre egy más típusú defensive tackle, szóval ezt is adom. Price-okot is adom, mert én őt nagyon bírtam, és a secondary ráfért az erősítés, Cruz-t is bírom, szerintem egy correct swing tackle lehet belőle, hogyha nevelik. Hát Dizon Stribling, én őt bírtam, kb. A negyedik körben, tipikus 49ers pick, ha őt akarták, nézzék meg, hogy beválik-e. Kelon Black az valami borzalom. Szerintem Carver Willis is borzalom, szerintem ő egy öreg, maximum guard csere, ami benne van. Elvin a negyedik körben hatalmas reach. Jaden Duggar is, tehát ő nem egy linebacker, esetleg kinevelik azzal, megint egy tipikus 49ers-es pick. Igazából, hogy átnéztem, hogy ennek a csapatnak még milyen négyei maradtak, a secondary-ban azért vannak kérdéseim, de mindenhol máshol legalább olyan pozícióval, amit látok, azt jól dolgoztak, legfeljebb nem fog bejönni az, akit húztak. C plusz, és lehetőleg ez nálam már egy pozitív 49ers draft megítélés, nem tudom annyira utálni, de nagyon-nagyon San Francisco draft megint.
Kérdés az, hogy megengeditek-e, hogy B-minusz legyen, vagy ragaszkodjunk a C pluszhoz. Hozzáteszem, a Seahawksnak C pluszt adtuk, és nekem ez ilyen sokkal jobb a 49ers. Akármilyen gáz is ezt
nekem egy pillanatig sem viszont. Én nem akarnék B-t adni erre.
Én meg tudom adni a B-minuszt erre. Mert magukhoz képest ez tényleg nagyon jól sikerült.
Hogy csináljátok le, én egyszer karácsony.
Akinek az nem tetszik, ez így úgy szép plusz lehet, igen.
De, hogy ez olyan, mint tényleg, hogy a kisgyerek rokonod 8-9 éves, és rajzol valamit, amiről első fel se ismered, hogy mi az, de hogy azért csak kirakod a hűtőre. Tehát ez az a 49ers draft magukhoz képest jó. Nyilván, hogyha bárki mással összehasonlítjuk, akkor azért erősen közepes.
Na hát, és lehet egyébként, hogy a legmegosztóbb drafttal fogunk zárni. De nagyon kíváncsi vagyok, az Arizona Cardinalsnak végül milyen grédet tudunk kialkodni, mert ez tényleg teljes mértékben különböző szempontok alapján lehet értékelni. Úgyhogy hát Peti, mint a legnagyobb Carson Beck fan, kérlek.
Semmi értelme
nincs. Röviden.
Semmi értelme nincsenek a draftnak. Azért nem adtam rá kapásból F-et, mert húztak be olyan játékos kettőt, akit én nagyon szeretek, de elgondolkoztam rajta, hogy biztos, hogy valamit elnéztem, mert nem létezik, hogy ez a csapat is szerette őket. Egészen förtelmes, tehát ez tényleg közel van a Jaguars-éhez, csak annyiban a különbség, hogy ők kicsit jobb draft capitalből dolgoztak, és akkor nagyobb eséllyel tudtak beletalálni valamibe. Már nem az 1/3 Jeremiah Love is olyan volt, hogy jó, értem, nagyon fasz a játékos, kiosztani ennyi pénzt egy futónak, amikor nincsen semmi a rostereden, jó, elfogadom, mert tényleg Jeremiah Love nagyon jó volt, megpróbáltak letrédelni, nem jött össze, akkor elvitték, akit szerettek, oké, el tudom fogadni, hogy nem is az a kedvenc pickem a draft elején. Viszont is nagyon jó, tökéletes, lesz aki blokkoljon Jeremiah Love-nak. És akkor 3/65-re így nem tudom, előkerültek a crackpipák a war roomba, vagy fogalmam nincs, mi történt. De az, hogy Carson Beckre valaki top 100-as, sőt, top 75-ös picket lő el, ne is haragudjatok, az nevetséges. Tehát ott van az a Jacoby Brissett, Gardner Minshew QB room, ami nehéz olyan embert hozni, amitől ez nem lesz jobb, hát nekik meg sikerült azt az egyet hozni, akitől rosszabb lett. De mi az elvárás? És akkor legyilatkoznak, hogy most az az elsődleges dolog, hogy megmutassák neki az ebédlőt. Hát, de ezért nem kellett draftolni, tehát hív be, tessék Carson, itt szoktunk kajálni. Megmutattad neki, mehet haza. Teljesen értelmezhetetlen a dolog, és az a baj ezzel, hogy már most látom, hogy az fog történni, hogy elkezdi a szezon Brissett, vagy Minshew, lecserélik a szezon végén, amikor 1/1-es helyen állnak, a Carson Beck nyer 3-4 meccset, mert éppen szarba nyúl, ez a Bailey Zappi effektus. Nagyon jó, mindenki agyvérzést fog kapni, aki látta Carson Becket korábban játszani, aki nem, az elhiszi majd, hogy ő a franchise irányító, és a Cardinals le fog maradni a 27-es QB-król is. És neki mennek 27-re is Carson Beckkel. Egészen kriminális, tehát én nem értem a gondolatmenetet, mert ez a legjobb forgatókönyved, vagy hogyha Carson Beckből lesz valami, akkor nagyjából ez az, amit el tudsz tőle várni. Tehát, hogy öreg is, gyenge akarja, szarul kezeli a nyomást. Nem tudom, nem értem, hogy benne mit lehetett látni, és akkor innen kéne valahogy feltornászni ezt a draftot. És akkor elhozzák Caleb Proctort, akit egyébként én tökre bírok, de biztos, hogy ennek a csapatnak egy ilyen FCS defensive tackle kellett, aki egy ilyen, megint egy ilyen boom or bust típusú prospekt, hogy tényleg nem lett volna ennek a picknek jobb helye? Mert hogyha ezt behúzza, nem tudom, a Seahawks, vagy behúzza a Rams, akkor értem, de hogy most ők itt mit akarnak ezzel a pikkel? Mit akarnak belőle csinálni? Vagy hogy nem értem az elvárás, nincsenek abban a helyzetben, hát a roster teljesen le van épülve, nincsenek abban a helyzetben, hogy ilyen boomer bust prospektekre lövöldözzenek ilyen magasan. Reggie Virgil tök jó mélységben jó lesz, és akkor még húztak kettőt a top 300-on kívül. Nem tudom, számomra ez a Carson Beck picktől kezdve, lehet, hogy onnantól kezdve túlságosan negatívan ítélem meg ezt a klaszt, de hogy az számomra olyan szinten védhetetlen, hogy hiába húztak sokkal jobb játékosokat, mint a Jaguars, egész egyszerűen azzal vetekszik, és hogyha ezt az ellenszememet félreteszem meg a két Liblingen miatt, meg azért, mert Jeremiah Love jó játékos, egy D pluszt meg tudok ráadni, de hogy a Carson Beck az valami, tehát hogy az nem is F, az Z az a pick, tehát teljesen értelmezhetetlen.
Hajrá, Matyi!
Sokat nem tudok én se hozzátenni. Nekem C plusz lett valószínűleg azért, mert egy kicsit pozitívabb vagyok. Én ugye Levot mindig is nagyon bírtam, úgy voltam vele, hogy ki kell vinni azonnal, amint lehet. Nem a Cardinalsba vártam, oda hasznosabb dolgot vártam, de mindegy, ugye a GM elvileg nagyon-nagyon akarta, vagy a tulajdonos hogy volt, akarta nagyon-nagyon Levot, hát nem tudtak lecserélni, úgyhogy ő lett. Bizony is teljesen jó szükség volt kezdő gárdra. Én ugye mindig is azt mondtam, hogy Carson Beck nálam a harmadik, negyedik kör határán volt, abban az esetben, hogy olyan csapat viszi el, ahol teljesen rendben van a támadó fal, mert amögött szerintem megüthet egy kezdő szintet az NFL-ben, na most ugye ez nem feltétlen a Cardinals, ahol jelenleg nincsen kezdő jobb tackle, legalábbis olyan, aki valóban megbízható lenne, abszolút nincsen. Szóval így el tudom fogadni, hogy kivitték, de nem tudom szeretni, hogy ide került. Caleb Proctort én bírom, szerintem ő ezen az értéken nagyon rendben volt, hogy utána meg mit csináltak, az nagyon nem érdekel. Nem lett jobb az Arizona Cardinals, és nem is igazán érzem azt, hogy a legtöbb játékos, akit innen vittek, egy ilyen rebuild fejlődés határán elévő csapatnak abszolút megérte volna. Viszont nem is tudom utálni a pikkek nagy részét, legalábbis nem annyira, mint Peti, vagy mint amennyire ti, úgyhogy így C plusz lett, ami nálam teljesen jól jellemzi az érzelmeimet ezzel kapcsolatban. Tavaly sokszor mondtuk, hogy az Arizona Cardinals kicsit egy ilyen szürke csapat, hogy se nem nagyon rossz, se nem nagyon jó, meg egyebek, ők nagyon jól megtartották ezzel a drafttal ugyanazt az érdektelenséget, amit irányukban tudok néha érezni, hogy továbbra is marha szürkék maradtak, mert Love-ból nem biztos, hogy fogjuk azt látni, ami érdekelne minket, azt, hogy Carson Beck-et hányszor szekkelik, az meg szintén nem az, amire nagyon kíváncsi vagyok.
De egyébként az a vicces, hogy bocsánat, csak nem utálom én is a többi picket, de hogy Beck-et olyan szinten, hogy az nekem a többit is lehúzza. Szörnyű. És ez ilyen milliókat kapnak.
Jaj, de
dollárban.
Ez jó ötlet volt a részemről, hogy a Cardinals maradt utoljára. Amúgy az is meg fog érni majd egy misét, amikor a teljes off-season tevékenységükről beszélünk nyáron. Tehát ez nem még rosszabb lesz, mint amit most a draftról mondunk. Mert hogy itt tényleg nem látszik a koncepció, meg nem látszik, hogy ettől miért lesznek jobbak. Ez az Ashton Gentry pick tavalyról all over again, hogy a rossz csapatba kihúzzuk a franchise running back-et, és akkor majd hát, ha jó lesz, és láthatjuk, hogy mondjuk a Falcons is jobb Bijantól, de eredményük nincsen. Tehát, hogy igazából tök jó lenne, hogyha ezek a játékosok néha értelmes csapatokhoz is tudnának kerülni. Egyelőre nem sikerült összehozni. Tehát önmagában nekem tetszik a Love pick, hát most ő volt az első számú játékosom, és akkor harmadik lett, jóra értékelem, de hát nyilván adtam volna, hogyha nem ide kerül. A Bisontisszel is tudott menni, én nem szeretem őt annyira, mint sokan mások, de legalább a támadó falba húztak egy kezdőt, tehát ezzel tudok menni. Carson Beck nálam a Klubnik, Alar, Nussmeier csoport, és még Cole Payton alatt is volt egyébként egy körrel, vagy másféllel. Úgyhogy nyilván nem tudok örülni annak, hogy ő előbb ment el, mint az említettek, illetve hogy gyakorlatilag a második kör végén a harmadik kör első pikjével vitték, tehát hogy ez förtelmes, tehát hogy van már két karrier backup a rosteren, akik néha lehetnek kezdők, most jött egy harmadik, akiben semmilyen upside nincsen, nem adom, totál fasság, és akkor igen, amit te is mondtál, Peti, ez a csapat nagy eséllyel jövőre megint a topban fog húzni, és akkor most ráhúzol még egy irányítót, nyilván ráfogsz szerintem, mert hogy muszáj, de hogy totál értelmetlenek tartom ezt a picket. Olvastam valahol, hogy lehet, hogy ez ilyen tanuló jellegű volt Jacoby Brissett irányába, mert hogy itt a kicsit több pénzt akar azért, hogy kezdjen és azon agyonveresse magát a Cardinalsba, és akkor majd most, mi most jól idehúztuk a Carson Beck-et, és akkor mehetsz innen is te hírével, majd a Beck-Minshew duóval megoldjuk. Hát igazi loser franchise hozzáállás, ez is, ahogy a Brissett helyzetet kezelik, de nyilván a Cardinals is ott tart évek óta, ahol a Caleb Proctor meg a Reggie Virgil pick nekem tetszenek. Ettől függetlenül C+, mert önmagában nem. Tehát önmagában nem utálom a pikkeket a Beckett leszámítva, de nem jó a koncepció. Hát C+.
Ja, hogy egyébként, tehát hogy nem szeretem én ezt a dolgot, hogy majd később is bent lett volna, de hogyha te mindenképpen meg akarod leckésztetni Brissettet, tök jó, nekem aztán hót mindegy csináld, de hogy én lefogadom, hogy meg bent lett volna egy körrel később is, hogyha nagyon akarják, és még akkor is korainak éreztem volna. Tehát, hogy itt van az az ember, akinek a karrier csúcsa az lehet, hogyha eléri a benne levő összes potenciált, hogy van egy jó backupod. Tényleg erre kell előni a 3/65-öt, amikor tele van lyukakkal a roster?
Hát nem. Szerintem ebben megegyezhetünk, de ők máshogy gondolták, minden esetre akkor egy C-ben egyezünk ki, mondjuk, vagy mi legyen?
Hát tudom
megfelel, igen.
Igen, így a többi csapatot nézve is szerintem az így kb. Illik ide. Srácok, végeztünk. Ez kemény volt.
Nagyon.
De jó volt, hogy a Cardinals maradt a végére, ezt is mit szeretném kifejezni, meg az egész NFC nyugati hisztéria, ami történt.
Még a Jaguars vissza lehetett volna hozni a végére.
Igen, még Peti véleményét meghallgathatnánk a Jaguarsról, csak egy ideje senkinek nincsen, de minden esetre, ha kíváncsiak vagytok Peti véleményére a Jaguarsról, akkor gyertek a Discordra, biztosan nagyon szívesen megosztja veletek az élményeit, meg hát aki végigkövette a Discordunkon a, nem tudom, ezt a 3 napot láthatta, hogy milyen reakcióink voltak különböző csapatok pikjeinél, tehát szerintem tök jó szórakozás volt, és köszi srácok nektek, hogy ezt így együtt végigcsináltuk. Jövőre ugyan itt, és hát igyekszünk mindenféle adással érkezni még a szezonig, off-season értékelő, beharangozó. Remélhetőleg össze tudunk rakni egy fantasy rookie dynasty rankingot is előbb-utóbb. Úgyhogy így. Hát, köszi mindenkinek, aki meghallgatta ezt a maratoni epizódot is, és hát hogyha Peti szavaival akarnánk élni, akkor gyertek a Discordra, mert hát indul a Summer Scouting, tehát nyilván
Jézusom.
El kell kezdeni készülni a következő klasszra.
Hát tegnap már elkezdtétek felhypolni a következő Carson Beck-eket. Olyan nevek hangzottak el, akik között, de biztos, hogy ez UDFA is jövőre.
Én már alig várom, hogy ne foglalkozzak prospektekkel.
Na hát, akkor sziasztok!
Sziasztok!